csiszolja még a...
Az, nem találok egy igazán, talán egy igazán jó hasonlat kellene hozzá képzelni. Uh-huh. Hogy elég gyakran kell kérnem a Szentlélek segítségét, hogy pozitív és jó irányú jókedv felé menjen a gondolatom. És nem azt mondom, hogy vezess Szentlélek, hanem azt, hogy vezérel Szentlélek. Uh-huh. És ezt így, hogy mi a különbség? Hogy ez egy nagy különbség. Ezt így nem gondolva ebbe bele senki. Uh-huh. Ezt most leírtam.
Most elsőre én sem érzem, hogy mi, mitől.
Ezért kell a hasonlat. Ez egy fontos különbség. És most ott tartok, hogy a szénás szekér halad, és az nem úgy megy, hogy előtte megy valaki, és azt mondja, hogy erre menjél. Uh-huh. Hanem, hogy ül valaki, aki vezérli. Tehát nem kívülről van irányítva a rendszer, hanem belül.
Uh-huh. Ja, értem. Aha.
Tehát, hogy ne a Szentlélek megmondja, hogy erre gyere, hanem ő dolgozik bennem. Uh-huh. Uh-huh. És ez egy teológiai különbség. Uh-huh.
Uh-huh. Ez olyan teljesen, mint a József Attilának az én vezérem bensőből vezére.
Persze, hát ezt gondolom, hogy mindenkinek, vagy gondolkodó ember.
Csak hogy még a szó is, vagy nem tudom, nekem valahogy ez...
Igen, igen.
Ez ugrott be.
Újságíró maga?
Vagy igen,
vagy
igen.
Profi?
Hát, az túlzás, de hogy most csak a vezérel szóról asszociáltam erre, de...
De a szívem szerint egy gépet... De mondom, ehhez egy nagyon világos hasonlat kellene. Egy gépben van egy egység, ami irányítja mondjuk a motorforgását. Uh-huh. Hát, hogy ez ilyen értelemben a belső. Uh-huh. Uh-huh. Hogy ő dolgozzon. Talán még így jó, hogy ő dolgozzon bennem.
Igen.
Mert én erhez gyenge vagyok. Uh-huh. Talán ez. Talán ő dolgozzon, és ehhez... Igen, próbáltam az autót, de azt mondom, az nem jó.
Nem annyira talán.
Abban biztosan, vagyis abban állapodjunk meg, hogy én ugye nem fogalmazok így élőben pontosan, hogy én ezt utána kijavíthatom.
Persze. Mindig csak úgy. Úgy adom, bekapcsolom közben, jó, hogy már tulajdonképpen benne is vagyunk itt a közepében. Annyit akartam csak kérdezni, hogy meddig tarthatom föl, hogy számoljak körülbelül, vagy...
Egy óráig. Uh-huh.
Mármint egy órán keresztül, vagy egy óra. Értem.
Közben itt megnézem a feleségemet.
Persze.
A gyógyszerekkel.
Tulajdonképpen ebből a Bodó Galériában rendezett kiállításból indulnék ki, meg hát az élmény is nekem úgy annyira erős volt, hogy innen jött az ötlet is, hogy a vigiliába.
Köszönöm. Nem kaptam igazán érdemi nagyon visszajelzéseket. Hát így mondják, hogy jó kiállítás volt, uh-huh. Persze, hogy jó volt. Uh-huh. De pontosan, amit... Hogy valakit megütött, vagy mélyen érintett, ezt ritkán kapja uh-huh. az ember.
Pedig én hát nem értek hozzá, tehát nem vagyok művészettörténész, meg semmilyen, de képzettségem csak, hogy én egy komoly fordulatnak érzem.
Még ez is igaz, nem figyeltem én erre, mert nem is ez a dolgom.
Persze.
De tudatosították bennem ezt uh-huh. a tényt. Uh-huh.
Uh-huh. Tulajdonképpen inkább kérdezni szerettem volna, hogy ön annak érzi. Tehát, mert ugye azt szoktam mondani, hogy azért festi a műtermet 36 éve, mert hogy nem jut eszébe más. És hogy most ha ezt így komolyan veszem egy pillanatra ezt a kicsit vicces megfogalmazást, akkor nekem ebből a mostani kiállításból az jött le, hogy most én tényleg ilyen viccesen fogalmazva, hogy most végre eszébe jutott valami 36 év után. Tehát, hogy itt van több képnél, nyilván nem mindegyiknél, de hogy megjelent egy ilyen tájélmény, meg hogy kinyílt, eltűnt a legalábbis figurálisan a műterem, tehát hogy valami fordulatot érzek, de...
Én nem vettem észre, mert step by step, és, és egyébként nem, nincs, szóval nincs nekem, én nem gondolkodom, ugyanis festés közben, akkor festek. Szóval nincs egy intellektuális háttér, semmi tudatos intellektuális háttér nem létezik. Arra azt sem vettem észre, ami világosan meg, nem vettem észre, ami világosan megtörtént, hogy a, kezdték mondani, hogy a festálvány az már egyre inkább egy ember. Ez a jó pofa volt nekem, nem rendben van. És tudatos, vagy hát amit kitűzök, vagy amit látok magam előtt feladatot, hogy ugye van egy-két, három-négy motivumom, ami még mindig kielégít, sőt egyre inkább arra szűkül le, mert úgy érzem, zogenente. És én ezt nem vettem észre, hogy nem tudom, meg lehetne nézni, hogy itt mi történt esetleg fokozattában, hogy csak ugyan, hogy ez már bőven egy tájképben benne egy festőállvány, szóval ami hülyeség, logikailag.
Plener.
Hogy tessék?
Plener.
Igen. Szóval, hogy hát akkor, hogy akkor ez történt. Most az újak, a legújabb, van ez a... Nincs itt a legújabb. Szóval tehát ez nem, nincsenek ilyen, nincsenek szándék. Most kicsiket festek, azt néztem, hogy a legújabb az meg nem erre vonatkozik, ebben az irányban nem létezik.
Azt értem, hogy közben nincsenek gondolatok, vagy nem tervezetek, de azért utólag elég sokat, hogy mondjam, hát nem jó szó, hogy elemzi a képeit, de hogy utána viszont, tehát hogy elég sokat gondolkodik rajta utána, hogy nem?
Semmit. El is felejtem, hogy csak tegnap mit festettem.
Jó, az lehet, hogy tegnap, de azért az életművet azt úgy...
Nem foglalkozom vele, nem,
abszolút. Gondozza, vagy...
Az egész más kérdés, az technikai kérdés. Azt a panel szoktam mondani, hogy a munkakori leírásomban szerepel. Tehát bocsák, várok telefonokat, hogy most ki adta el kinek a képemet. Hogy mennyire, azt nem is kérdezem, meg nem is érdekel, de hogy a képeim alatt ott van egy kis, hogy szereplések.
Igen.
Tehát, hogy praktikusan követem. De ez egyszerűen fogalmazott, csak az ilyen irányú lelkiismeretesség, meg ilyen németes alkat vagyok, hogy ilyen rendet tartó alkat vagyok. Ez csak annyi. Nagyon szeretek táblázatot írni.
Egy jó Excel.
Egy jó Excel, igen.
Tehát, hogy értem, hogy akkor ez nem...
Sajnos egy a kiállításra nem tudok gondolatvirágokat fogalmazni. És egyébként erre vonatkozik az a gondolat, vagy az a emlékem, hogy egy apáca fölhívott, hogy azt a Koldus keresztutamat, ami fotókból van, azt elhelyezték, és ő a tanítványainak akkor szeretne erről egy magyarázatot adni, és hogy ehhez akár kért tőlem gondolatokat, és mondtam, hogy Isten ments, nem magyarázza meg. Nem magyarázza meg. Az csak annyi, amennyit a befogadó észrevesz, az csak annyi, ami ő benne is megvan, az lesz az övé. És mindenféle ilyen magyarázat affektálva azt lehet mondani, hogy veszedelmesen leszűkíti a befogadás lehetőségét.
Hát legfeljebb talán azt tudom elképzelni, hogy akkor lehet jó, nem magyarázat, de egy olyan, mondjuk mint a műcsarnokban, ami volt 14-ben az
Igen.
a tárlatvezetés, hogy kicsit... Nem feltétlenül kizárólagosan, de ad szempontokat, vagy tovább igen. gondolásra készteti.
Nem, igaza van. Egyszerűen fogalmazva, van, akinek erre szüksége van, pontosabban van, akinek ez segítség. Uh-huh. Hogy a szűk, az ilyen irányú gondolati mezeje, és ezt valóban lehet tágítani is. Csak hát akkor mondjuk ezzel a tudatos tapintat fokkal, vagy deklarálva, hogy ez szűkít, szóval ezt nem titkolva, hogy ez egy olvasat. Ez az én apáca, én így olvasom, de te ezt ebben a nagymamádat látod. Uh-huh.
És az ugyanúgy érvényes?
Igen. Igen. Ugye lehet mondani, ugye, hogy így a kép és a befogadóból áll össze valami zárt egység, ami személyes, és, uh-huh. egy, és annyi ahány.
Uh-huh. A Godó beli kiállítás, lehet, hogy akkor onnan közelíteném meg, vagy lehet, hogy ez, tehát, hogy mit akarok ebből az egészből, vagy mi az, ami engem tovább gondolásra készített, hogy ugye ott voltak például azok a képek, mint a hát nekem a legmegdöbb, vagy legerősebb, vagy hogy mondjam, legnagyobb hatása ez a világvége műterem volt, ami ott a Bartók Béla út felőli falon volt ott jobb oldalt, az a mint egy ilyen...
Fekvő formátum?
Igen, igen.
Ja, az a kettő közül a egyik legjobb, vagy az volt a másik legjobb, azt meg is vették, igen, uh-huh. igen, 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 igen. Az egy másik témakör, igen.
Vagy volt például a műterem Strindberg.
Sindbad?
Strindberg.
Ja, Strindberg, azt így fejben nem tudom.
Az ott rögtön balra volt, hogy az ember elindult.
Ez 23-as lehet. Strindberg, a 14-es, az évelei. Aha, az évelei. Igen, igen, értem. És mit mond erről?
Vagy volt például az öreg festő műterme, szóval csak voltak ilyen képek.
Igen.
Ahol most ez nagyon primitív, vagy nem biztos nagyon laikusan fogalmazok, de hogy figurálisan egyáltalán nem jelent meg egy műterem.
Igen.
Miközben a képcímben ugye ott volt, és tulajdonképpen műteremképekként voltak kiállítva.
Igen.
Tehát akkor lehet, hogy innen közelíteném meg, hogy
miért
ezek mitől műteremképek még, vagy...
Ez önkény. Uh-huh. Ennek nincs logikája, formai logikája. Uh-huh. És avval, hogy én ezt így nevezem, avval azzá is lesz kényszeresen, mert muszáj neki. És én azt mondom, hogy még mindig a műteremre gondolok. Uh-huh. Uh-huh. Most, hogy ezt a Strindberget... Ja, hát ez is világosan táj. Ez akár csak magának, illetve nem titkolok semmit, csak hogy a tájba helyez, vagyis valahova a világ végére helyezése a festőállványnak mellett, engem az egy-két éve foglalkoztat egy nagy fekete folt, ami nem értem igazán, de nagyon igénylem, és nagyon sokszor használom. De most hallom, hogy a kis gyakornok kislány, aki ott a termet őrzi, az vezeti önkéntesen a vendégeket, akkor elmondja, hogy a művészszor nagyon szomorú képeket fest, mert a felesége nagyon beteg. Uh-huh. És egyébként én ezeket a képeket nem látom szomorúnak, de ez a fekete nagy folt és a feleségem halálos betegsége, ez valószínűleg mégiscsak tudat alatt uh-huh. csak így összefügg. Uh-huh. Uh-huh. Tehát hogy nem élem meg ezt az életemet tragikusnak, sőt, valamilyen értemben egy hihetetlen boldog periódus, 2,5 éve egészen Isten áldotta, boldogan élünk azóta. Uh-huh. Uh-huh. És nyilván a lélek tudattalatot ott azért viaskodik, hogy ez hogy egy várható közeli halállal, hogy kell. Szóval ez a bizonyos fekete folt, ez ezt rajzolom úgy tudatosan, hogy ez egy fenyegető dolog, ami fölülről jön.
Uh-huh. Többet tud a kép, mint
igen,
maga.
Igen, uh-huh. Igen.
Uh-huh. Tulajdonképpen ez kapcsolódik is az apácanak mondottakhoz, igen. Hogy ha most ön értelmezte volna a képet, akkor ezt valószínűleg nem mondja, de a tárlatvezető gyakornok hölgy meg meglátott valami olyat, amit ő nem mondott volna.
Igen, én szokva vagyok, hogy minden gondolatomat nyilvánosságra hozom. Uh-huh. Egyébként ez a blogban mindent megírok, csak egy egészen szűk tartományt, amit ebben nem lehet megírni, amiben konkrétan másokat terhelnék.
Persze. Nem is arra gondolok, hogy szeméremből vagy valami miatt ezt nem írta volna meg, hanem hogy önnek nem jött volna ez a gondolat, vagy ön
igen.
Nem írta volna le.
Ez fölösleges, nem terhelni a nézőt, mert nyugodtan lehet terhelni, hanem ugyanez, hogy a beszűkíteni, és meg egy másik szintje a dolognak, ami talán még fontosabb, hogy ez nem keresztrejtvény.
Uh-huh. Igen.
Amit föl kell fejteni, igen. És nyugodtan maradhat az, és az is a lényegesebb tartomány, ami az ő tudattalattiában a képből megül, mint amit... Szóval...
Igen, nem, meg nem kulcsregény vagy.
Igen, szóval ugyanezt.
Mint amikor valaki úgy olvas egy regényt, hogy... Akkor...
Igen. Tehát ez így van.
Pont majd fogom mondani a... Fölírtam hosszan kerestem egy Eszterházi idézetet, a maga helyén mondom, csak belefutottam egy másikba is, és ez nagyon tetszett, vagy vicces volt, hogy hát többször szembesült ezzel, de hogy a legviccesebb volt, hogy egy németországi felolvasáson fölállt egy férfi, és mondta, hogy maga csaló, mert hogy megtudtam, hogy magának nincs is húga, és a könyvében pedig azt írta, hogy húga van. És ez gyakorlatilag ilyen büntetőjogilag számon kérte.
Jó, igen.
Hogy itt átveri az olvasónkat.
Jó.
Hogy valaki ennyire referenciálisan
igen.
Olvas, vagy néz képet, vagy...
Igen. Az Eszterházitól egy hasonlatot használok, az zseniális. Én nem különösebben szerettem, meg nem is egyetem olvasok prózát egyébként. Meg őt se olvastam el, egy-két dolgát. Azt mondja, hogy hát a műalkotás készültélése közben hát nagyon szigorú szabályrendszer van. És hát ez természetesen nálam is. Aztán csak az a baj, hogy ezek a szabályok folyton változnak. Hát zseniális. Ez matematikus gondolkodás, és teljesen igaz, mert egyébként egészen pontosan így történik. Hát egy vonalat meghúzok, és attól annak a vörös foltnak más lesz a szerepe. És ez dekor, szinte logikai munka, szinte matematikai munka egy képi csinálás ilyen értelemben.
Elmozdítja az egész...
Hogy elkezd a kép egészen másról beszélni, tehát egészen mást mondani kezd el a kép egyetlen mozdulattal. És én nem tudom, hogy hova akarok menni, ráadásul én az a fajta, ezt nagyon sokáig szégyeltem. Fogalmam sincs, hogy mi lesz a képből. Én a következő lépést keresem. És úgy lassan megtalálja magát.
Tulajdonképpen a kép. Most az már lehet, hogy nagyon erős, de hogy a kép festi önt, vagy
Hát egy állapotot, egy valamit nézek, ami keresem, hogy engem mire indukál.
Most inkább úgy értettem, hogy persze, hogy tehát, hogy a kép mondja meg a következő lépést, vagy a...
Hát praktikusan, ő adja meg a lehetőségeket. Igen.
És még ez a műterem, nem műterem táj kérdéshez visszatérve, csak láttam, hogy hogy a honlapján az idézte azért, hát ilyen viccesen, de ezt a beírást a kiállítás vendégkönyvébe, hogy valaki beírt, hogy hol van a szoba, megzavart, hogy nincs szoba, nem szeretem a váratlan fordulatokat. Ezek a képek így nem jók. Tehát, hogy nyilván ez félig meddig vicc, vagy ön is viccesen idézte, de hogy tehát, hogy úgy ugyanakkor van itt azért valami, amit a György Péter is próbálta az ésbe körbejárni, csak szerintem valahogy nem találta, vagy nem sikerült, vagy nem találta a szavakat, hogy valahogy úgy fogalmazott, hogy ezt felírtam, hogy ezek a képek a műterem témáját idézik fel, illetve radikálisan eltérnek az elmúlt 36 év hagyományossá vált megoldásaitól. Tehát nekem a valahogy nem tudta szerintem jól megfogalmazni, de az idézik fel kifejezésbe éreztem valami olyat, hogy ő is valahol itt keresgéli, meg ez a vendégkönyvbeli vicces beírás is valahogy ott keresgéli a fordulatot, ha van fordulat, hogy ha műterem képek is ezek, már pedig ön azt mondja, hogy azok, akkor felidézik legfeljebb a műtermet, de
igen.
De valami váltás itt van, de nem akarom hát belemagyarázni, vagy túlerőltetni.
De valóban, hát én mondom, hogy ezt nem szándékoztam, nem hogy nem tudatos, de nem is vettem észre. Uh-huh. Nem foglalkoztam.
Uh-huh. Csak hogy nincsen valami olyan nem is teoretikusan, meg nem gondolkodott ön ezen, de hogy mondjuk a zsidó temető képeknél szoktam mondani, hogy úgy lett vége a zsidó temetős képeknek, hogy egyre rosszabbakat festett, és már nem érezte, hogy ebbe a témába.
Igen, igen.
Több, hogy a műteremnél nem volt-e ilyen
hát érzés, ezt meg kell kérdezni magamtól évenként, uh-huh. vagy gyakrabban, de és még nem is ezelőtt, mert itt tényleg egy ilyen fajta szemléleti váltás történt, de ugye az volt az életformám, mit tudom én, 40, nem tudom hány évig, hogy a március hónapot már Kecskeméten töltöttem alkotóházban, és ezek óhatatlanul ilyen ezek hasonló, bizonyos értelemben hasonló képek voltak. A Vir Tibor mondta annak idején, hogy az egy szobrot készítem, és az a következő szobrom szerszáma. Uh-huh. Szóval, ha tudtam, hogy az első képnél vigyázni kell, mert óhatatlanul már abból valahogy azt kezdi el az ember egyszerűen variálni. És én lehet, hogy nem igaz, csak affektálok. Tehát nem, úgy tapasztaltam, és úgy döntöttem, úgy és úgy látom, hogy nem ismétlem magamat üresen. Tehát, hogy mindig van egy-egy új gondolattípus, tehát, hogy ezek a körülbelül sorozatok, vagy hasonló jövású képek is megállják a helyüket, és hogy van benne annyi változatosság. Még ezt nem is tudatosítottam magammal most, hogy erről beszélünk, hogy aztán most már igazán messze került tőlem ez a probléma, hogy ismétlem magamat, tehát valamit esetleg abba kell hagyni. Uh-huh. Egyáltalán nem. Uh-huh. Egyáltalán nem látom ezt. Uh-huh. Uh-huh.
Szóval nem semmi olyasmit nem tapasztalt, vagy nincs egy olyan periódus végérzés, mint a zsidó temetőképek?
Nem, nincs. Nem. Ott egyértelműen éreztem, hogy csökken a szakralitásuk a képeknek.
Most félre ne értse, nem gondolom, hogy ezek a nem figurálisan műteremképek, vagy nem tudom, hogy nevezzem, amikben én érzek egy változást, hogy azok rosszabbak lennének. Vagy
azt sőt, most ezek nagyon jó képek.
Sőt, nekem ez a világvége műterem az volt szerintem a legjobb kép.
Ugye az a fekvő formátum.
Igen,
ugye?
Igen. Hát nekem ugye elsőre a Eskimo szín.
Mi
a? Az Eskimo szín az ember tragédiából az jutott eszembe, de annyira gazdag annak az asszociációs világa.
Igen, igen. Igen.
Annyi mindent fölidéz.
Igen, 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 az jó kép.
Szóval nem érzek egy semmilyen...
Azt tudom, és ha úgy érezni, akkor se lenne baj,
Csak valahogy ezt a periódusváltást próbálom megfogni, hogy
érdekes, esetleg meg kellene nézni a 23.1-es képemet. Tehát az a körülbelül januári, az még műterem egyértelműen, és a második már nem. És valószínűleg akkor már ezt tavaly is lehettek ilyenek. Nem mértem én ezt, vagy nem néztem meg ezt ilyen szempontból soha.
Lehet, hogy ez ilyen megszüntetve megőrzés.
Ezt nem értem.
Hát ugye szokták ezt mondani ezzel.
Azt tudom, hogy szokták mondani, hogy most nem tudom ide vonatkoztatni.
Hát, tehát hogy úgy műterem képek, hogy őrzik a műterem tematikát, vagy világod, de...
Címkét.
De közben megszüntetve. Hát nem tudom.
Ja, értem. Hát nem, hát elemek, tehát az interior elem esett ki belőle. És a helyébe, tehát a padlóvonal helyébe horizont került. Egyébként azt olykor keverem is. Szóval van, ahol is csak horizontot, mert íves, és egyébként ablak van még. Szóval annyira nekem annyira csak technikai kérdés a kompozíció.
És amikor festette?
Igen.
És nyilván ez nem egy akaratlagos vagy előre elhatározott dolog volt. Akkor se érezte úgy, hogy na ez most nagyon más, mint ahol műterv.
Nem, de nem foglalkozom. Nem, ilyen értemben gondolatilag nem foglalkozom, pláne a múltammal, de még az előző képpel sem.
Úgy értem, hogy közben.
Hogy csak húzok egy íves vonalat, és azt mondom, hogy ez furcsa, pedig hát ez ott van az ablak. Na de ez így jó. Szóval ez körülbelül ilyen szinten zajlik.
Nem is ilyen túl agyalásra gondoltam, hanem hogy mondjuk nem csodálkozott újra, hogy na, szaladt ki a kezem alól, vagy ez most festettem valamit, de és úgy rácsodálkozott volna, hogy
nem.
Ott frissibe.
Nem, csak technikai feladat.
És ezzel kapcsolatban még akartam kérdezni, hogy hogy szokta időről időre hangsúlyozni, ami hát nyilván evidencia, de azért valamiért mégis újra el kell mondani mindig, hogy a kép témája nem tévesztendő össze azzal, amiről beszél. Tehát, hogy,
igen.
Hogy nagyon ritka a témából már a földszinten ajtó nyílik a lényegre. És ezzel kapcsolatban akartam kérdezni, hogy illetve ide még fölírtam, hogy a 14-es műcsarnokbeli kiállításán ott idézte egy barátját, aki mondta, hogyha most elkezdene dombvidéket festeni, az is ugyanilyen lenne. És ezzel kapcsolatban valahogy arra szerettem volna rákérdezni, hogy mégis mi az, amit a műterem téma hordoz, ami ennyire nem ereszti, vagy... És ez gondolom nem formai dolog. Tehát, hogy a műterem...
Azért van, mert kielégít ez a négy ennek a területnek a négy határa. Tehát, hogy látom, hogy nem romlik, vagyis hogy működik, és ezen nem foglalkozom. Tehát nem, megint csak nem egy elméleti kérdés, hogy merre menjek. Hogy ha oda jutok, hogy ezt abba kéne hagyni, akkor nem tudom, hogy mit találnék.
Tehát nem tudom. Most ilyen nagyon...
Igen.
Egyszerűen fogalmazva, mondhatta volna azt a barátjának, hogy azért nem fest dombvidéket ugyanennyi erővel, mert nincs ilyen késztetése, vagy nem jön szembe a dombvidék, vagy...
Igen. Igen.
És hát ugye olyan, annyira nem a látvány érdekel, vagy a külvilági élmény, vagy információ tudatosan sem, meg nem tudom, hogy tudat alatt minden történik, hogy nekem tulajdonképpen mindegy, hogy... Hogy csak egyet, ami tudatosan, hogy egy keresztet nem teszek bele, mert az nem akar
túl direkt, tenni. Vagy... Ez nagyon erős, ezt még soha nem olvastam, vagy hallottam mit? Öntől, hogy nem a látvány, hogy annyira nem a látvány érdekli.
Ja.
Mert azt értem, hogy nem a figuralitás, nem a... De a látvány, tehát hogy mégis...
Hát nem, hát itt régen 40 éven, vagy mit tudom én, mikor elkezdtem a műtermet, 30 nem tudom, éve, akkor az első képeimből még fölismerhetőek volt, sőt az első képen fölismerhető, és az még egy-kettőnek az arányrendszere, az ablaknak az aránya, abár abban sokat megtartottam, mert az nagyon jó arányú, de aztán ezek már régen nem. Uh-huh. Szóval kérdezik, hogy még mindig a saját műtermét festi, hát nem. Még hülye barátom is múltkor valahol leírta, vagy mi, hogy a Váli az a műtermét festi, mert az azóta kielégítés, ez így rendben is van. Hát,
De hát végül is az, hogy most a, nem tudom, a következő lépés az, hogy most oda több bokker kell, vagy több...
Csak
mondani, az is a látvány része, nem?
De hát az a kép, a felület látványa, az nem, uh-huh. nem egy dombvidék emléke.
Ja, hogy a külső látványra mondta, hogy annyira nem a látvány.
Ja, persze, hogy, uh-huh. hogy nem foglalkozom foglalkozom avval a transzfonálással, hogy ezt hogy lehetne megfesteni, uh-huh. egy látvány.
Így értem.
Uh-huh. Hát ez 50 éve nincs, uh-huh. körülbelül. Akkor próbáltam kis gyönyörű szép kis lánykát lerajzolni, mert olyan szép volt. Hívtam uh-huh. modellt. Körülbelül ezek az volt az utolsó uh-huh. ilyen irány. Uh-huh. Egy-két tájképpen maradt meg. 1960, 1-2, 3, nem emlékszem.
Uh-huh. Meg volt egy ilyen korai Krisztus ábrázolás.
Egy volt, mert a meghalt, vagy akkor még nem meghalt apja a szekrény ajtaját hozta, hogy arra egy ilyen nagyon álló formátumú barna falapra valamit fessek.
Kinek halt meg az apja?
Hozott egy lány, barátom egy vagy nyilván, mert itthon festettem, uh-huh. gondolom, uh-huh. valami emléke volt, mondom, vagy miért. Uh-huh. És arra festettem egy Krisztus. Sőt, most találtam egy régi fotómon egy méteres Krisztus fejet is, de az grafika. Most azt revitalizáltam uh-huh. annyira, hogy olyan minőségű javítottam a fotót, hogy azt beszámoztam, hogy akkor az van ilyen, azt hiszem három festményem is, uh-huh. hogy visszahoztam a... Mert hát, hogy csak nagyon 1000 fölött téptem el, vagy dobtam. Uh-huh.
Uh-huh. És ugyanakkor szokta azt mondani, hogy azért, hogy van egy ilyen, vagy vannak olyan képek, amik téma fontosak, vagy téma érdekesek. Hogy önnél ez egyáltalán nem...
Ja, hogy nála? Hogy
nem,
hogy
hát ez úgy ezt általában mondta, hát hogy van, persze a festészetben
van hát téma amikor fontos téma. Csak amikor lovas katonák szerepelnek rajta, uh-huh. akkor azt kevésbé lehet értékelni, ha fejjel lefelé nézi az ember a képet, ennyi a különbség. Ott is van egy teljesen, a témától teljesen független tartalom rendszerint. Hát ki ez a San Romanói csata? 1400-1500 körül. Három változata van, Londonban, Párizsban. És
San Romanóban,
San Romanói csata. Szóval, hogy is járk, az imádott rózsaszín fenekű lovak, a rózsaszín lovak, ahol egyébként az volt a csata, ahol egyetlen halott sem történt. Minden hármat láttam, azok 4 méteres képek, és azt hiszem, lehet, hogy a Medici számára, mindegy, hogy ki csinálta, de hát a háttérben pedig békés ív nyúlvadászat is megvan festve, és elől gyönyörű ritmussal a lándzsák, és a halott is gyönyörű, és a földő, és a rózsaszín és fehér fenekű lovat. Hát ez nem egy háború ábrázolása, holott minden ízében, kivéve a nyúlvadászatot, de az nincs mindegyiken rajta, minden három változaton nincs rajta. Nagyon romlik a memóriám, a névnői memóriám mindig nulla volt, mindegy. Szóval, nagyon markáns esetben, de mondhatnék, amíg még veszélyesebb, mondjuk egy portré. Ott óhatatlanul a témából kényszeresen indul ki a néző, de hogy meddig jut el és hova, illetve megmarad a témának, vagy azt a, úgy mondom, hogy nem tudja kikerülni a témát. Én ki tudom kerülni. Szóval én már nem veszem észre, hogy portré. De általában, hogy ezt nem. De azon túl, hát még 5 emelet.
De akkor önnél, ha jól értem, egyáltalán nincs ilyen nagyon témafontos vagy témaérdekes képek a...
Ez egy nullától, nem tudom meddig, 80-ig terjedő skála, hogy a téma egy mezei néző számára meghatározza. És egyébként nem is kell szégyelni, szóval hogy az is egy információ mező. Tehát az egy mező, ez egy valós mező, fogadjuk el a több közül. Hát hiszen itt is állványról beszélnek folytonosan.
Igen.
Tehát ez létezik.
Igen, na ezt akartam is kérdezni, hogy azért önnél is ugye vannak figurális, tehát hogy mit tudom én, az állvány, akkor most például, az több képen is van, de most ugye elég hangsúlyos volt a Godó-beli kiállításnak a képein, ez a fekete alak. Most nem csak a fekete folt, mert ugye az most az előbb kitárgyaltuk, de hogy ez a kicsit görnyetten álló
az is állvány
alak, ami volt, az állványból ami... alakult.
Igen. Igen.
Tehát, hogy ez mitől függ, hogy ezeket a figurális elemeket mennyire absztrahálja?
Nem tudom, mitől függ. Nem foglalkozom vele. Nem vettem észre. Most, hogy így folytonosan mondják ezt nekem, most úgy néha eszemét, hogy na, akkor egy kicsit ehhez alakítom, ehhez a két arcúsághoz. Mindenkor festőállványt festek, de hogy akkor evel már volt, hogy tudatosan is játszottam, mert a képben működött az ötlet.
Igen, akkor tulajdonképpen végül is mindig ez dönti el, hogy...
Csak a kép, hogy mit sugall a kép.
Hát akkor azt nem is kérdezem meg, hogy a pálya első szakaszához képest, ugye, amikor teljesen non-figuratív képeket festett.
Az első 10 évben igen.
Hogy ott mi okozta a váltást, vagy?
Az egy logikus kérdés, mert a non-figuratív vitás, mert ez körülbelül az volt, hogy rejtett inkább absztrakció, tehát ezek tulajdonképpen látványelemek az eredeti jelentésüktől megfosztva. Azt hiszem úgy írtam le, vagy úgy határoztam meg, hogy elrettentett az a 360 fokos lehetőség, hogy egyetlen kis hogy ide, akkor oda beteszek még egy piros foltot, miért ne tegyek be, ha jó. Most ezt a figuratívitásnál jóval szűkebben tudom megtenni. Uh-huh. Tehát valamilyen, itt most ugye éppen nagyon fölborult mindenféle vizuális logikai és látványrend, de mégis köt. Szóval nem tudom, eddig még nem festettem az ég közepére, ha volt ilyen egy sámlit. Lehet, hogy fogok, de, uh-huh. de ennek egy kicsit, és és mégiscsak azt kell mondani, hogy a valósághoz, amit mégiscsak én is igénylek, erre egy közelebbi kapcsolat szükségem volt. Uh-huh. Mert a zsidó temető amellett, hogy ugye volt egy ilyen bélyegzőm, most dobtam ki, a valamelyik könyvemben ez volt a dedikálógép, hogy nem műterem, nem zsidó temető, festmény. Uh-huh. Uh-huh. Szóval, de ha egyszer valami régi zsidó temető, akkor azért mégiscsak az, ha egyszerre, pláne, hogyha elolvassa a címét, akkor az elkerülhetetlenül egy effekt.
Uh-huh. Igen, azt a címmel azért, tehát az is azért tudatos, nem, hogy nem azt írja oda ön se, hogy cím nélkül, vagy tehát, hogy azért...
Hát most Brahiból az egy formai, vagy egy játékosság, hogy kényszeresen a műterem szót beleteszem, uh-huh. és már megszoktam ezt a lehetőséget, de hol fegyelmezetten, hol elgyengültebben, tehát fegyelmezetlenebbül adok esetleg valami töbletet a címben. Uh-huh. Most idén erre valahogy hajlamosabb voltam, mert engem annak idején, hál' Istennek, 50 éve figyelmeztetett egy barátom, hogy a képcímeim túl jók. Uh-huh. És itt aztán tulajdonképpen nagyon azonnal megértettem, és nagyon, vagy kevésbé nagyon, de igyekeztem vigyázni erre. De most nem lehetett ez teljesen véletlen, tehát mégiscsak az ilyen élet összefoglaló, életkereső periódusban vagyok, és ez egy ilyen ezek a címek patetikusak, és tulajdonképpen bennem van egy ilyen, valószínűleg most egy ilyen rejtett pátosz, hogy egy a nagy dolgokkal való szembenézés. Uh-huh. És mondjuk a Zéfárer, azt hiszem van ilyen, az, ami utalása egy Klee képre, vagy ezek, hát ezek ilyen elhatározás, kiséi zene, hát az a legrosszabb, kiséi zene a műteremben, műterem éjszaka, műterem találkozás, szóval ezek búcsúzó műterem, Strindberg, Zéfárer, műterem a törvény, műterem derűs, az kevésbé munka közben, öregfestő műterem, öregfestő, ez ugye már a Gipcs határa. Uh-huh. Uh-huh. És hát gyengébb voltam, és megengedtem magamnak, vagy uh-huh. nem értek igazán bele egyet.
Uh-huh. Hogy túl irodalminak érzi, vagy
túl patetikusnak, uh-huh. túl érzelmesnek. Uh-huh. Hogy tulajdonképpen nagyon szerették az ilyet, mert kényszeresen, hát volt egy hülye, vagy nem hülye műkritikus, aki kényszeresen a kép címéből indult el, amikor egy képet kifejtett, ami a teljes
hülyeség. Önnél vagy mindenki? Önnél vagy minden?
Nálam is csinálta, uh-huh. de nálam csinálta, ahol nagyon feltűnő volt. Nem emlékszem már rá, hogy már valószínűleg, mert akkor neki ez a szintje. Uh-huh. Uh-huh. Vagy ez a stratégiája, ami egy hibás stratégia. Uh-huh. Uh-huh.
Ez, amit mondott, hogy a non-figuratív vagy az abstraktból a 360 fokos
igen.
lehetőség túl sok volt, vagy túl...
Igen. Elviselhetetlenül uh-huh. nehéz. Uh-huh. Nehéz volt, vagy... Igen.
Azt jutott eszembe, hogy ez kicsit hasonló, nem? Vagy lehet, hogy összefügg ezzel, amit ugye sokan megírtak, meg sok reflexió van az ő részéről, és erre a nagyon kötött szigorú napirendre. Ott is valami ilyesmi van annak a mélyén, hogy talán mondott is egyszer valami ilyesmit, hogy túl nagy szabadság lenne a kötetlenebb élet rend, vagy az életmód, és hogy ez önt, lehet, hogy nem a megrettenti szót használta, de hogy akkor tud igazán szabad lenni, hogyha van egy ilyen nagyon kötött...
Ja, hát nekem ez a legkényelm. Uh-huh. Nem, mert ez azt hiszem ez a legőszintébb válasz, hogy nekem ez így kényelmes. Uh-huh. Hogy így, nem hogy jó, hanem így kényelmes. Szóval ez így...
Csak ez mintha mélyen valahogy összefüggene ezzel, hogy az abstrakciónál is túl nagy volt a,
ja, igen,
a szabadság, vagy a...
Stimmel. Hát persze, ez az én korlátoltságom. Persze, hogy csak ilyen alkat vagyok, ilyen németes, derékszögű, és az én korlátoltságom. Hát azt leírtam már 30 éve, hogy irigylem az elkésős embereket. Uh-huh. Azok valamit tudnak, amit én nem. Uh-huh. Hogy az élet magasabb rendű, mint a rend.
Uh-huh. Most erről megint a József Attila jut eszembe, csak kicsit olyan, mint egy ilyen invert József Attila lenne, hogy jöjje rend, teszülj nekem szabadságot.
Stimmel.
Önnél, igen. Mintha így lenne.
Igen, nem, hogy csak a halál után mondtam többször, hogy a szegény hülye Petri egész életében a szabadság hiányával dolgozott és küzdött, és soha nem éreztem magamat nem szabadnak. Uh-huh. Szóval nekem ez egy üres, mindig szabad voltam, uh-huh, és vagyok. Szóval, uh-huh, hogy ez mondjuk a szabadság az belül van, az nem a szovjet katonák.
Persze, de hogy ahhoz azért kellett önnek ez a nagyon kötött rend, nem? Tehát, hogy amikor túl nagy volt a szabadság, megrettentette.
Ezt a fajta szabadság... Én mindig rendes voltam, illetve 11 éves korom óta, de nem erre, nem rájöttem, ez kialakult. Uh-huh. Tehát a rendre rájöttem egy napon, hogy az egy jó dolog, 11 éves koromban, és azóta rájöttem, hogy ez egy baromi jó dolog, uh-huh, rettentő intenzíven lehet élni ezáltal. De ez a napi rend, ez nem, hát ez kialakult, mikor volt egy ilyen második, mélyebb megtérésem, egy papnak egy olyan fokú prédikációjára 1984 májusában, akkor a hét helyett reggel 17:30-kor fölébredtem, amit előtte soha, és akkor boldogan lementem misére. Uh-huh. És akkor ez lett a rend, és állati intelligensen a pap, mert aztán abban jobban lettem, egy zseniális pap volt. Azt mondja, hogy csak minden másnap menjél. Uh-huh. Úgyhogy ezt, amíg a lusta ferencesek csinálták a hajnali miséket, mert abba hagyták a hatorásat, akkor az másnaponta jártam sok évig. Uh-huh. Hát ez, persze ez rend, de hát hogy az, hogy másodnaponként azt ugye megmondták, és azonnal megértettem, szóval ez létrejött. Aztán, hogy észrevettem, hogy a joga az nem elég, és elkezdtem úszni, és úgy gondoltam, hogy ez egy jó dolog, és úgyis tudtam, nem hittem, vagy nem tudom, hát akkor persze, hát akkor uszodába járok reggel, és akkor az a hatos mise, akkor másodnaponként, akkor ott vagyok 7 óráig a templomban, még imádkozom a mise után, és akkor 7:05-re érek be az uszodába. Uh-huh. Szóval hát ez a, és hogy ma is 7:05-re járok, ez tulajdonképpen már csak romantika, mert uh-huh. Mert az imarendem az... Nem, hát az imarendem megmaradt, 5.40-től 6.40-ig, és az annyit jelent, hogy 7 óra 5-re érek az úszodába. Szóval hát ezek... Most aztán, most, hogy ilyen életrendem alakult, ez teljesen semmi többletterhet nem jelentett, hogy egy óránként kell a feleségemmel tehetetni, meg gyógyszerelni. Most már meg is nézem.
Persze.
Egy megnézem, hogy ez... Mert most, hogy sják, rám hagyatkozik a nyolajás. Elfelejti betölteni, amit ő magának be tudna.
Meg nekem is jobb, amikor ilyen jobban szakaszolható a... Ja. A hangfelvétel.
Jó.
Jobban lehet ugrálni, vagy tekerni benne. Most hogy mondta, hogy 84-ben volt ez a mélyebb megtérés.
Igen.
Hogy csak ez jutott eszembe, ezt korábban nem gondoltam erre, vagy nem írtam fel, hogy ez összefüggött, vagy utána ennek volt köze a zsidó temető korszakhoz, vagy a festészet, ez nem ennyire direkt, vagy nincsenek ennyire direkt...
Ez egy... Hát a dátumot kéne megnézni. Ez egy fantasztikus véletlen egybeesés. Ez a kettő együtt indult. A 84 márciusban Szigligeten rajzoltam. Ja, hát megvan. Ha márciusban voltam Szigligeten, az előbb volt. Uh-huh. Zsidó temetőket, uh-huh. és 84 májusban ismertem meg ezt a Ferencest. Szóval ez teljesen...
De ezért lelődhetett párhuzamosan is, nem? Vagy
a zsidó temetőt pontosan tudom, hogy véletlenszerűen találtam rá egy pillanatban. Az arra emlékszem, és leírható. Nem is volt olyan jelentős, mert csak szinte véletlenül festettem egy zsidó temetőképet is. És nagyon hamar már csak azt festett. A 84 pedig úgy, hogy véletlenül a ferencesekhez mentem le egy misére, amire előtte soha egy barátomat kísértem. Tehát mind a kettő teljesen véletlen, ilyen értelemben és ezáltal mindegy is, hogy melyik volt előbb, mert véletlenül ez pontosan egybeesik. Aztán, hogy a zsidó temetőnek vagy akár a későbbieknek hogy szívódott be az életbe. Én mindig hívő ember voltam, tehát ebben nem volt probléma, hogy ez hogy változtatta meg az életemet, a gondolkodásomat, az egy másik kérdés. Azt olyan nagyon nem is érdemes fejtegetni, vagy Isten tudja, szóval.
Hát most csak arra gondoltam, hogy nyilván ami véletlenül, tehát mondjuk véletlenül elkezdett zsidó temetőt rajzolni, azért annak a mélyén is valahogy ott van, hogy valaki véletlenül
közőjebben
meglássa hogy olyan lelkileg olyan készültségben van, vagy olyan hangoltságban, hogy tehát lehet, hogy más elé ugyanúgy oda veti a véletlen azt a látványt, de nem rezonál rá.
Nem, ez
de lehet, hogy
ez egy pontos történet. Ez hát olyan fajta véletlen volt, ami hát előtte én ez 84 előtte 84 a könyv 8 vagy a zsidó temetőt fotóztam évekig. Előtte mert előttem volt. Tehát a zsidó temető az bennem volt. De fél évig nem tudtam festeni, mert építkeztünk, hogy egy gyerek lesz, és valami egész bizarr ról, én úgy gondoltam, hogy lehet, hogy nem, hogy többet nem fogok tudni festeni, ha fél évig nem festettem. És hogy akkor zuhanjunk, vagy robbantsunk, vagy csináljunk valamit, hogy ezt az állapotot. Azt hiszem egy délután 4 darab képet megfestettem, ami méghozzá nagyot, de úgy, hogy az egyik az keresztre feszítés volt a két figurával, hát ahogy én tudok rajzolni, és az egyik akkor egy fotómat elővettem, és az egyik egy zsidó temető volt. Szóval ez ilyen, és még nem tudom, mi volt a második, harmadik, negyedik kép témája, szóval ez ennyire ilyen bizarr módon robbant bele az életembe. Aztán, hogy nagyon hamar fölismertem, hogy ez nekem tetszik, hogy ne tagadjam le, azt hiszem a legelején, úgy rémlik, hogy a legelején volt úgy, hogy megnéztem egy zsidó temetőt. Szóval még, de hát ugye bennem volt, 2400 felvételem volt, és archiválva volt az egész.
Hát igen, az...
Szóval hát ott az egy tudás igen. Van mögött, az Magyarország, sőt akkor már a zsidó temető könyvünk is megjelent, tehát amiatt én külön leutaztattam magam Romániába, és ott a könyv negyed ebből készült, szóval az csak ugyan nagyon bennem volt, és még ez is talán képszerűen mutatja a történet súlyát, hogy Romániában a nagy géppel mentem, és egy 180-as telével. Az volt egyébként a fotózásban a gondolkodásmódom, mindig az volt az alapobjektívem, és érti, ugye az nagyon szűk mezőt viszonylag akár távolból, és hát a soha nem totálképek érdekeltek. Egyébként érdekelhetett volna, tehát akkor más fajtájúak lettek volna a temetők. Igen, szóval ez nagyon meghatározta a fotótudásom, a fotó karakterem, meg a téma karaktere. Ez így, ez miért eszemény is. Szóval így összeállt.
Most ez még kicsit itt a figurativitás, non-figurativitás, absztrahálás kérdése, ez eszembe jutott, hogy egyszer láttam a Gerhard Richterrel egy beszélgetést, a non-figuratív műveiről kérdezték.
Az a festő, akinek mit volt most egy éve valami nagy kiállítása?
Föld a Ludwigba, igen. Nem, az már nem Ludwig, nem tudom. Nem. Tudják, azt most... Galériának az a része, ahol régen a Ludwig
igen,
volt.
Igen, rémlik, hogy láttam.
Még korábban a munkás mozgalmi.
Igen, az áépület. Igen.
Igen.
Rémlik, hogy láttam. Igen.
Hát igen, az egy ilyen keresztmetszet volt az életműből, de a vége fele ugye ezek a non-figuratív képei voltak. És lehet, hogy ott láttam, ott vetítették ilyen videón, vagy már nem tudom. De azt fölírtam, hogy ott mondott egy ilyet, ami úgy megütötte a fülemet, hogy ha előttem van a vászon, az elején elméletileg és gyakorlatilag is azt kenek rá, amit akarok, aztán létrejön egy állapot, amire valahogyan reagálnom kell. Módosítom vagy tönkreteszem. Nincs tervem, mint a figuratív festészetben, ahol van egy modell. Ez magától jön, vagyis nem magától, de mindenféle terv és ok nélkül. És csak erre akartam rákérdezni, hogy ez önnél is hasonlóan néz ki, vagy valahogy így a mint laikusként próbáltam, vagy éreztem valami rokonságot, hogy...
Nem értem igazán azt, amit ő ott mond, vagy nem...
Hogy az elején egyáltalán nem tudja, hogy mit fog a vászonra kenni, és utána, amit fölken, ami tulajdonképpen ugye egy ilyen
igen.
Véletlenszerű dolog, vagy ugye nem tudja előre, az egy ilyen első vagy nulladik állapot, igen. És akkor arra valahogy reagálnia kell.
Igen, hát ez mindenkinél így van szerintem. aki nem létezik, aki létezik egy olyan típusú festő, aki fejben tudja, van célja, és van egy víziója, hogy mit akar csinálni. Mm. Nekem van ez a mit tudom, négy motivumom, amit még mindig végtelen lehetőségnek látok. Mm. Tehát valóban, ha most, de ez már akkor technikai kérdés, hogy ha fölteszek egy formát, hogy na akkor ma ide fölteszek egy foltot, egy horizontot, vonalat, vagy ablakrácsot, akkor abból fejtődik ki már a kép, mert az ott van. Ráadásul nekem, hát ez aztán abszolút más, abszolút technikai kérdés, hogy olyan alapozást használok, tehát az a festő technikám, hogy amit elsőre fölteszek, azt már eltüntetni nem tudom. Uh-huh. Mert ezt egyébben egy mezei olajfesték erre alkalmas. Nálam nem, mert olyan vékonyan festek, hogy az alapozásban az első réteg beszívódik, és az már látszódni fog.
Uh-huh. Akkor önnél egyáltalán nincs olyan, hogy átfest, de szokott átfesteni?
Hát 3-4 évig festek egy képet, csak az első formák nagyon ritka, ha nagyon muszáj, meg nem tudom mi, akkor ilyen kényszer megoldások vannak.
Amit úgy értem az átfestést, hogy valami egész mást fest rá.
Egészen olyan, mást, azt nem, akkor kidobom.
Uh-huh. Uh-huh. De ez egy ilyen technikai dolog miatt van ezek szerint, hogy... Tehát, hogy nem csinálja azt, hogy nem tudom, újra alapozza, vagy fedő...
Az alapozási technikámból következik, hogy gyakorlatilag nem tudom annyira lemosni a képet, hogy az alatta lévő ne lássék. Uh-huh. Valamikor ez ennyi.
Uh-huh. Akkor jön a körfűrés.
Igen. Uh-huh. Igen.
Uh-huh. Csak azért kérdeztem a Richtert, mert nyilván hasonló minden festőnél.
Sok, mondjuk így, hogy sok festőnél.
Csak nála valahogy azért jött ki annyira élesen, mert ugye neki nagyon erős a figuratív korszaka, tehát hogy gyakorlatilag hiperrealista képei után kezdett el egészen non-figuratívat csinálni. Tehát, hogy ő azt állította ott szembe, vagy a kettő közti különbséget próbálta ezzel magyarázni, hogy a figuratív festészetnél ugye ott a modell, és hogy az mennyivel jobban befolyásolja azt, hogy ő milyen irányba megy, vagy
hát ezt én így mondom, hogy bizonyos értelemben mondom, leszűkíti a lehetőségeimet. Igen. Az, hogy mégiscsak a valóságra emlékeztető rendet használok. Uh-huh. Hogy mondom, ennyit mondok, hogy eddig még nem tettem Sámlit az égre.
Uh-huh. De nincs kizárva.
Igen.
És nem akarok leragadni ennél a György Péternek ebbe az és beírt.
Ez egy baromi rettenetes.
Hevenyészet volt, vagy olyan odavetett. De az azért érdekelne, hogy volt benne egy mondat, ahol azt írta, hogy úgy látom, hogy a Godó Galériában rendezett kiállítást, mármint a György Péter úgy látja, mint Váli művészete és hite elválaszthatatlan fordulatát.
Váli, még egyszer?
Váli művészete és hite, ja, így nem. Együtt, elválaszthatatlan fordulatát.
Ez hülyeség.
Ebben nem érez semmi.
Nem tudja, mi az a hit. Egyébként szerintem még azt se tudja, hogy mi az a hit, szóval, hogy az avval a fogalommal is ilyen felengzősen kezeli, azt hiszem. Valódi átgondolás nélkül. Uh-huh. De a hitem az teljesen mindig hívő voltam, és 80 év óta pontosan legfeljebb gazdagodik van be, de az a világképen, rendben. Hogy is hogy 84 májusában elolvast ezt a mondatot, hogy adjatok mindenért hálát, mondja a Pál. Most ez azt jelenti, hogy egy betegségért is adjunk hálát, mert Isten nem talált jobb megoldást az ő boldogulására, az ő útjára, mint hogy ezt engedi, nem küldi, hanem megengedi. Ezt az egyház se tudja szerintem pontosan definiálni. Ez annyit jelent, ugyebár, hogy akkor a ukrán háborúért hálát lehet adni, tudni, semmi különbség nincsen. Ami egy elég kemény mondat. És úgy lehet kifejteni, hogy megköszön Istennek, hogy ezt az utat elválasztotta, és ugye lehet mondani azt a kérést, hogy ha lehet, vedd el tőlem ezt a kelyhet. Uh-huh. Én még csak hozzá sem mondom. Uh-huh. De azt mondjuk, azt Krisztus is mondta. Tehát lehet kérni, én nem szoktam kérni imában. Szóval olyan hitem, olyan típusú, hogy elhiszem, uh-huh. hogy amit kapok, az rendben van.
És ez mindig is ilyen volt?
Ezzel a Pál mondattal, amit 84-ben hallottam, uh-huh. ez egy magasabb emelet. Uh-huh. Hát a feleségemmel hálát adtunk a betegségéért, szóval.
Uh-huh. És nem lehet, hogy a György Péter, felületesen, vagy frivolán, igen. vagy nem tudom, fogalmazott itt, vagy csak úgy dobálózott ezzel, hogy a hite.
Igen.
De hogy kicsit úgy, mint a Godóba kiállítás vezető gyakornok hölgy,
igen.
hogy ráérzett valamire, úgy, hogy ő nem is volt tudatában, hogy ráérzett valamire. Tehát, hogy ez a fekete folt, ami megjelent mondjuk a képein, és ön se gondolt arra, hogy ennek van valami mögöttes vagy mélyebb tartalma, hogy a György Péter is ráérzett valamire, amit nem tudott jól kifejezni, de mégis valamit megsejtett, valami fordulatot.
Ezt nem én okoztam, de ez nyugodtan lehet, hogy ez a sorozat kétségkívül egy halál közeli állapot. A saját halálommal csak imában, vagy a rend formájában foglalkozom, de az egy nem a hitemben volt fordulat az életemben, mikor ugye a könyvem aval a mondattal kezdődik, hogy azt mondja az orvos, hogy 3-5 év, amíg meg nem hal. Ez egy nagyon erős történet volt az életemben, ami nagyon, aztán az elmúlt. Volt egy öreg barátnőmnek, aki sok embert kísért el a haláláig, azt mondja, hogy meg fogod szokni, mondta ezt az őrült, veszélyes, vagy félelmetes mondatot, hogy hozzászoksz. Uh-huh. És valószínűleg ez történhetett, mert ami először egy nagyon nagy súllyal volt az életemben, hogy egy haldoklóval, egy meghalóval vagyok, ez elmúlt, szóval ezzel nem foglalkozom, de hát minden bizonnyal a tudatalatt ennek egy nem is tudom, hogy pontos szója a terhe, de inkább mégiscsak a léte ennek a történetnek. Mert van például, hogy az elején nagyon féltem az özvegységtől, hogy az mindig nők vettek körül a család, és például mindig annyit tettem, amennyit elém tettek, mert elém tették. Most én néha észreveszem, hogy tök sokat eszem fölöslegesen, mert akkor a darabot tettem ki magamnak. Tehát ez szóval nyilván a léleknek ez egy tudattalati terhe. Ez létezik, és hogy ez ebben tükröződik, az könnyen lehet.
Uh-huh. És amit mondod, hogy a hite meg gazdagodhatott ettől, lehet, hogy ezt próbálta a György Péter, nem akarok nála lenni.
Nem,
adni,
értem, csak, nem.
Lehet, hogy a fordulat nem volt jó szó.
Fordulat az biztos nem jó szó, de a hit életnek egy másik területe került elém. Uh-huh. Tehát nem tudom, hogyha ha született volna most egy gyerekem, akkor is nyilván valami más hitben való gondolkodásnak egy más területével kell foglalkoznom. Valahogy így értelmezem. És hogy a kamasint ez a léleknek teher, az minden bizonnyal így van. Tehát, hogy a tudat alatt, hogy ez hogy működik, hiszen itt természetesen a lélek, vagyis a szemlélet fegyelméről van szó, ami ezt lefedi.
És ez a mondat az orvostól, ez a 3-5 év, ez mikor hangzott el?
3 éve. Adok magának, most az új könyvem ezt a 2,5 évet naplóját írtam le, a K-naplóban.
Azt nem olvastam.
Tessék?
Azt nem olvastam.
Ja, akkor szívesen adok benne, hogyha. Tehát kétségkül van egy fajta fordulat az életemben, és az mellett, hogy én különbözőben nem szeretek élni, amúgy. Nagyon gyanús vagyok magamnak, hogy mindig kell csinálnom magam valamit, és ha kiderül, hogy 2 óra semmi dolgom, akkor kétség összeomlok. Akkor én rájövök, hogy minek ez az élet. Hát ez butaság, de így.
Nem egy hedonista alkat az.
Hogy sívják? A fiam azt mondta magáról egy fél évvel a mellékmondatban, tudod, én lusta vagyok, és én ámulattal néztem rá, hogy ez egy már ilyenem, hogy az nagyon érdekes helyzet lehet. Nagyon, nem értem meg, nem tudom megérteni, de hogy az nagyon érdekes. Hogy valami többet tud, amit én nem.
Mint a késősök meg a...
Igen.
Egy kicsit irigykedve.
Egy más emberfajta. Igen.
És itt még ide... Itt még egy picit körözve körül a képekben, ha van változás, hogy a körül, és hogy az összefügge a hitbeli gazdagodással, azt akartam kérdezni, hogy a műterem, mint 36 év állandó tematika, most ha ilyen nagyon primitíven akarom fogalmazni, az a monotónián túl, mármint hogy a műteremnek a festése, vagy az ebben megjelenő figyelemkoncentráción keresztül valahogy kicsit így az imával is így rokonságban van, nem? Vagy most nem tudom, nekem az a szó ugrott be, hogy meditációs objektum, ezt talán a Halmasnak van egy ilyen kicsit nagyképű kifejezése, de mondjuk lényegileg lehet, hogy ez pontos, csak olyan...
És mi meditációs objektum a kép?
A műterem.
Ja, műterem.
Tehát, hogy lehet, hogy nincs közte összefüggés, de hogy érzek, vagy érezni vélek valami rokonságot az ima, mint...
Igen.
Mint elmélyült és mindig ismétlődő dolog, és a műterem, mint egy ilyen meditációs objektum között, amin folyamatosan ugyanahhoz tér vissza, mint mondjuk egy rózsafüzér, vagy egy...
Most a műterem, mint festményről beszél, tehát nem
a... műterem, mint téma.
Mint téma. Ja,
hogy nem azért van ez a 36 éve, hogy ugyanolyan, mint mondjuk az úszás közbeni ima.
Értem, talán. Nem látok összefüggést, de egy vonatkozását látom, hogy nem is részben tudatosan, de részben a természetemből adódóan nagyon záram az életemet. Tehát nagyon nem 50 évvel ezelőtt egy fiú azt mondta, hogy ja, hát akkor arra a kiáltásra nem jutok el, vagy valami ilyet mondott, és hát akkor ez van. Tudatos is, de ösztön, nagyon ösztönös is, hogy nagyon szűkre zárom még az élmény befogadási és képességem is, vagy az alkatom is ilyen. Nagyon zárom az életemet. Tehát, hogy nagyon minden vonatkozásban a szűket a keresem. Uh-huh. Valószínűleg például azért is, hogy az azok aztán biztosak. Most hencegtem tegnap éjjel, mert muszáj hencegni a blogomban, hogy egyébként ebben a nagyon racionálisan szervezett műteremben két nap munkájával egy mázsa dolgot ki tudtam dobni.
Képeket?
Nem, képet nem, ami működik, hanem de például tartalék nem használt típusú kereteket, rengeteget. Üveget, amivel régen a kisebb képeket elé üvegettettem, az volt, az nagyon bonyolult azt beszerezni, az ott itt sok tartalék. De volt egy nagyon szeretett 3 méteres, 150 éves szőnyegem, amit most levettem a falról, azt is elajándékoztam azonnal. Meg ami, ahol igazán élesen és fáj, ahol, hogy mondják, hogy határeset volt, hogy volt egy vagy két kép, ami nem tőlem volt, amit nagyon szerettem, de volt zsidó temető fotóm is a falon, ami a egyik legelső, és nagyon szerettem, és ezeket is elajándékoztam. Uh-huh. Szóval, hogy így, vagy a másik vonatkozása, hogy ez már 20 éve volt, hogy jöttem haza, és a feleségem beszélt telefonon, nem is vette észre. Szóval a deskem most ment el moziba, mindjárt itt lesz. Uh-huh. Szóval, hogy mozit első 5 perc után általában ott hagytam, hogy nekem ez. Ami pontosabb ebből a vonat, pontosabban értelmezi ezt, az volt egy nagyon jó Steinbeck darabot láttam, és az első felvonás után kértem a feleségemet, hogy ez nagyon jó, hogy hagyd menjek haza. Uh-huh. És mondta, megengedte. Szóval, hogy ilyen formán, hogy nem megyek moziba, mert befogadhatatlanul sok élmény. Uh-huh. Uh-huh. Én is nincs, ma szükségem sincs rá, szóval szinte menekülök tőle. Uh-huh. Tehát, hogy egy szűk befogadó képességű ember vagyok, és uh-huh. egy uh-huh. ilyen értemben nagyon zárt vagy. Záradékony. Uh-huh.
Uh-huh. Érdekes, a Cseh Tamástól hallottam egyszer ugyanezt, hogy,
igen.
hogy valahol itt mondta, nem tudom, talán a beszélgető könyvében, hogy régen, tehát hogy nem nagyon olvas, mert ha olvas, akkor az annyira magába szippantja, hogy akkor hetekig abba él, abba a könyvnek a világába, és hogy ő ezt nem egyszer neki nincs erre ideje, vagy nem tudja megengedni magának, hogy akkor nem eszik, vagy mit tudom én. Tehát, hogy beszippantja mondjuk egy regény, és akkor ő hetekig nem eszik, nem alszik, nem tudom, nem csinálja a dolgát.
Igen.
És hogy ő inkább a...
Igen. Engem terhel.
Csak szóval, nagyon.
Szóval kerülöm az ilyenfajta terhelést. Uh-huh. Uh-huh. Elolvastam, hogy csak a krimit, de azért, hogy angolul tanuljak.
Uh-huh. Jó, ilyen Agatha Christie vagy ilyesmi?
Egy nagyon jó krimit, sőt van 3, többet nem is olvastam életemben, de ez mind angol, és én így tanultam angolul, hogy fordítani kezdtem, és nem uh-huh. is tudok beszélni, vagy mit, csak olvasni.
Talán úgy tudnám, hogy egyébként ezt a lehet, hogy nagyon, nagyon laikus párhuzamot a műterem, mint téma és az ima között, hogy hogy egy kicsit kibontani, vagy lehet, hogy úgy tudnám jobban megfogni, hogy nem mint más festőknél újabb és újabb témákat keres, vagy vált, vagy sokszínű a téma világa, hanem hogy egy dologra koncentrálj, és abba menjél egyre mélyebbre. Hogy talán beérzem az imával való rokonságot, hogy...
Nem tudom, hogy megyek mélyebbre, mert lehetséges. De kétségkívül a kép egy, megint csak tudatalat, egy meditációs objektum. Tehát tulajdonképpen ott is ugye van ez a nagyon szépen kitalált mondatom, hogy egy remek mű az egy villámvillanás idejére megmutatja Istennek köpenye szegélyét, és ilyen értelemben egy kép valóban Isten keresés. Uh-huh. És ez még a kincsfestőkre is igaz. Hogy egy nálamnál szebb világot, vagy egy tisztább, vagy szebb, fölöttem lévő világot mutat, ami tulajdonképpen engem bizonyos fokig legalább vonz, vagy szeretnék egy kicsit. Ugye szeretnék kicsit első lépcsőben boldogabb lenni, vagy tisztább világban élni. Hát ezek a képnek ez az értelme. Én azt mondom, hogy minden jó kép Isten nem mutat, hogy ezzel. Ugye, ha minden jó Istentől ered, ha minden jót Isten ad, akkor ezt még az egyház is mondja, tehát akkor ez így egy ilyen világos, van egy ilyen vetülete a dolognak. Uh-huh. Ez hitel, és ez nem szenteskedés akkor, uh-huh. hanem ez valóság. Uh-huh. Uh-huh. És ilyen értelemben tényleg egy szakrális tett. Ilyen uh-huh. értelemben egy szakrális tett is a festés.
Uh-huh. A gics legfeljebb attól lesz gics, hogy... Tehát a szándék valószínűleg ott is ez volt, csak nem tudta megvalósítani, vagy nem. Hát, nem egy sikerült.
Én egyszer ezt kitaláltam egy pontos megkülönböztetést erre, hogy egy mű az igazságok rendje, és egy gics az igazságok halmaza. Uh-huh. Hát az is magasságokat tartom, az csak nem pontosan, pontatlanul.
Uh-huh. Most a gicszóról eszembe jutott, hogy a Koldus keresztútra mondta egyszer, hogy a Szűcs azt mondta, hogy ez gics.
Nem ő mondta, de igen, mondták rá.
Vagy nem a Szűcs, lehet, hogy nem a Szűcs.
Mindegy, igen.
De hogy pedig erre azt mondta, hogy el kellett rajta gondolkodnom.
Persze.
Hogy ez
persze.
Ebbe hol tart a... Vagy most, hogy látja azt a Koldus keresztutat?
Én azt életem egyik főművének uh-huh. tartom. Nagyon ihletett, ha van ilyen. Nagyon ihlet van, egy évben négyszer. Uh-huh. Nagyon ihletett történetnek tartom, és villám gyorsan történt egy fél nap alatt. És olyan értelemben hamis, amit nagyon pontosan vádoltak vele, hogy nem a Koldust vagy az utcaseprőt sajnáljuk, hanem a bűnöst. És ez pontos, ez igaz. Ilyen értelemben ez gics. Uh-huh. Csak, és ennek ellenére ez egy nem teológiát olvasó ember számára is a szánalmat kelti föl, és ez ilyen értelemben egy példa, egy hasonlat. Egy legalábbis számomra elkerülhetetlen hasonlat volt, hogy a szegény utcaseprő, igen, az utcaseprő nem szegény, de működik ennek ellenére a dolog, és nem érzem etikátlannak. Uh-huh.
Én ezt most nem pontosan értem a...
Igen.
Tehát, hogy nem a Koldust sajnáljuk.
A Koldust nem sajnáljuk, a Koldust nem sajnáljuk, az utcaseprőt végképp nem sajnáljuk, mert egy nagyon jó munka. Erre mondta egy barátom szarkasztikus, azt mondta, nagyon jó, hát sok bundás dámát lát egész nap, kint van az utcán egészséges életmódot él, van pénze, vagy keresete, minden rendben van.
Uh-huh. De a bűnös ebbe a sorozatnak az összefüggésében ki?
Senki. Mondjuk ahol világos, vagy pontosan ez a mondjuk a a sirató asszonyok, uh-huh. hogy ők egy hibás helyzetben vannak. Uh-huh. De az is ott, az is egy képlet, hogy ami hogy ábrázolom, hogy egy úriasszony, egy egyébként valószínűleg munkás, vagy egyszerűbb asszonyjal tracsol az utcán. De ebben ilyen, ebben inkább én láttam bele hibát, ebben sincs semmi baj. Uh-huh. Ebben sincs semmi baj. Megalázó, hogy egy kisfiú törli egy felnőtt ember cipőjét. Szóval ezek ilyen innét ösztönösen ránézve, ezek fájdalmas helyzetek, és ezek utalnak arra, ami a képaláírás, ami más. De onnét, azt mondom, a nullánál könnyebb eljutni a stáció valódi problémájáig, uh-huh. vagy mondani valójáig.
Uh-huh.
Uh-huh. És hát azon belül pedig megint csak hogy ki mire használja. Én most újabban a Rózsafüzérben a legjobban, a úszodában menet mondom, minden egyet, úgyhogy végigszaladok az egészen. A legjobban most azt szeretem, annyira, hogy néha kétszer mondom, hogy üdvözlégy Mária, áldott vagy te, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te a templomban megtaláltál. És erre azt mondom, hogy Mária, találjál meg, gyere utánam 3 napot, és fogd meg a kezemet, simogass meg, és vezess el boldogan, és örülj nekem nagyon. Dolgozz értem. Uh-huh. Hát szóval én így használom ezt a stációt. Uh-huh. Hát aztán, hogy ki melyiket hogyan értelmezi. Nagyon sokáig a feleségemnek van egy zseniális meghatározása ugyanerre a stációra, mert nagyon sokáig nem értettem, hogy ehhez nekem mi közöm van. A Kata, amit mondott, az zseniális, az még jobb, csak az nem rám vonatkozik. Azt mondja, hogy arra utal, hogy a gyerekeinket nem örökbe kaptuk, hanem kölcsönbe, és nem a miénk. Tehát a Mária is ott a Jézus azt mondta, hogy nem vagy fontos, anyám, mert itt nekem 12 évesen nekem itt dolgom van, és csak nem is szólt.
Igen, engem őszintén szóval meglepett, hogy akkor nem tudom, ki mondta ezt erre, hogy így csak akkor nem a Szűcs volt az rosszul.
Minden, a Judit, akinek a löbölyi leveleket írja, az is egy okos nő volt, nagyon okos.
Tulajdonképpen az lepett meg, hogy azt írt, hogy el kellett gondolkodnia rajta.
Persze, hát ez szakmai kérdés.
Tehát, hogy ő érzett benne valami igazság?
Hát persze, mint ha érzek is. Hát most mondtam, hogy én növény bizonyos értelemben ez egy hibás indíték. Ez nem a legpontosabb megfogalmazása a kívánt célnak. Mondjon valaki jobbat, benne ez nagyon jó.
Működik, igen.
Igen. És jobban működik, volt nekem absztrakt keresztutam festményben, 71-ben, körülbelül 4 méteres, és nagyon jó kép. A kereszthalált egy dombbal ábrázoltam. Hát ez egy más megközelítés.
Még a műteremhez kapcsolódóan azt akartam kérdezni, hogy a...
De akkor közben állítani gépet, vagy nyugodtan
tenni meg. Jó, nem, most köszönöm, hogy most az ott elketyeg. Hogy a műtermet, mint témát középpontba állító festészet, és az e köré szervezett időbeosztás, vagy az a kötött életrend. Ugye erre a Nádas Péter azt írta, hogy egy ilyen aszketikus életrendet tükröz, mármint az önképei. A Jelenics ugye úgy fogalmazott, hogy mintha egy szerzetes cellájába lépnénk. És amit néztem, hogy a Petri ment talán a legtovább amikor ő azt írta, hogy leginkább egy börtön vagy szerzetesi cellára emlékeztet, tehát ő már behozta ezt a
igen.
börtön hasonlatot, hogy, hogy ugye volt a Bodóban az egyik képe, aminek az volt a cím, hogy műterem élet folyt.
Igen.
Hogy erre akartam kicsit rákérdezni, hogy
igen.
Hogy ez, hogy akkor ebbe ön is érez valamit, amit a Petri mond, hogy tehát hogy ebbe nem csak egy aszkézis van, hanem van valami rabságszerű vagy büntetésszerű.
Nem, az ellenkezőjét érzem. Uh-huh. Az ellenkezőjét is.
Vagy miért életfolyt?
Poén.
Ja.
Sima poén. Mert egyébként festeni fogok életfogytiglan, uh-huh. valószínűleg.
Uh-huh. De nem úgy, mint egy rab.
De nem úgy, mondom, hogy ez, hogy nem vagyok teljesen szabad, ez soha nem fordult meg az élet. Szóval soha semmi problémám nem volt a szabadsággal.
Uh-huh.
És annyi a kötöttségem, ha ez egyáltalán ide tartozik, hogy nagyon szeretem a műtermemet, tehát nagyon szeretek itt élni. Fölmerült esetleg okkal, hogyha meghal a feleségem, költözni, hogy azt esetleg áldozatból vállalnám-e a gyerekemért. És azt mondtam, hogy igen, és aztán azt gondolom, hogy nem viselném el.
Uh-huh.
De elkező oldalon viszont az van, hogyha most elkölt, egy más szobába kellene költöznöm, mint hogy egy pár évre kellett, két-három évre ilyen elektromos sugárzás miatt a szomszéd szobába költöznöm, akkor egy nap alatt otthonosra berendezném, hogy otthonosan érezném magam.
Uh-huh. Újra megteremteni
azonnal megteremteni ugyanezt magamnak azt, ami nekem kell. Azok nem tudom, azok valószínűleg arányrendszerek,
uh-huh.
szín kapcsolatok, uh-huh. ritmusok, kontrasztok, szóval uh-huh. valószínűleg egy vizuális rend,
uh-huh.
amit nem is tudok így megfogalmazni, ezekből az elemek, amiből egy kép vagy bármi összeáll, azokból a formai elemekből állna össze egy világ.
És ez azt is jelenti, hogy amikor nem itt éltek, máshol festett, akkor az tehát, hogy az vissza is hat, hogy nem tudom, akkor tehát, hogy ez a legharmonikusabb környezet, és ahol régen festett, mondjuk egy előző lakásukban, vagy lakásukban.
Az 50 az... éve itt lakom, úgyhogy ez
ja,
szinte nem...
itt?
Igen. Szóval nem úgy tud rá kérdezni, hogy minden évben egy hónapot máshogy festek,
igen.
És azért írom a képei az adatbázisba, hogy hol festettem, mert 40 év alatt a képeimnek a valószínűleg a képindításnak valószínűleg a nagyobb százaléka a felénél az Kecskeméten készült.
Uh-huh.
Tehát tulajdonképpen kecskeméti kép.
Uh-huh.
De az mondjuk annak semmi jele nincsen. Ott is otthonosra rendeztem, de csak az egy hónap szintjén, tehát festményt vagy grafikát, vagy amit előfordult a korai években, ugye egy valami fotót kitettem magamnak a munkaasztalom elé, uh-huh. de nem volt erre szükség.
Uh-huh, uh-huh. De akkor 50 éve laknak itt, de hát ugye mondjuk, nem tudom, 60-valahány éve fest körülbelül. Nem?
Igen. Hát ha 20 azt... éves... durván 20 éves koromtól, most 80,
uh-huh.
akkor 60 éve festem.
Azt érezte is, vagy
igen.
Utólag érzi mondjuk abban a korai korszakában, hogy az a környezet nem volt annyira ideális, mint amit aztán itt megtalált,
nem,
mondjuk a képei nem. Minőségén vagy a...
Nem. Uh-huh. Hát a képeim javulnak, érte, vagy azok az első 10 évből sokat kidobnék.
Uh-huh.
Még sokkal többet úgy értem, de nem, nincsen ilyen,
uh-huh.
nincsen ilyen És ha most tényleg el kellene költöznem, azt nem hiszem, hogy észre lehetne venni a képeimet. Szóval nem uh-huh. hiszem, hogy uh-huh. van ilyen kapcsolat.
Uh-huh. De valamiért mégis azt mondja, hogy, hogy nem, nem viselni, vagy nem élni. De
hát annak nincs köze a képekhez, az élet része, hogy egy teljesen más környezet. Annak ellenére, hogy azonnal berendezném, hogy attól azért az félek, hogy túl nagy uh-huh. feladat lenne, lelki teher.
Uh-huh. Ja, én azt hittem, hogy festőként nem bírna.
Nem. Uh-huh. Hogy siak. Sőt, azt gondoltam is, hogy egy más helyre, hogyha mégis, akkor csak annyi, hogy bizonyos méretnél nagyobbat nem lehet, mert a polgári lakásoknak ahhoz, arra nincsenek berendezve, hogy már egy 90 centis képnek már nem lehetne egy egyenletes, viszonylag egyenletes megvilágítást uh-huh. munka közben létrehozni. Uh-huh. Uh-huh. Tehát praktikusan egy viszonylag kisebb. Tehát uh-huh. az se ebben az adatban sincs, ebben nincs perdöntő uh-huh. összefüggés.
Uh-huh. És még ez a aszketikus életrendhez akartam kérdezni, hogy szokta használni ezt a, most az előbb is mondta, hogy valami, hogy nincs benne a munkaköri leírásomban. Hogy ez egy ilyen vicces szófordulat csak, vagy ez tényleg így kőkeményen lefektette, hogy mi az, ami benne van a munkaköri leírásban, és így ahhoz tartja magát, vagy ez egy ilyen...
Nem, ez egy etikai, szakmai etikai rendből adódik, ami nem pontosan, és bizonyos fokig önkényes. Egyetlen egy manifestálódik, egyetlen egy ponton válik élessé, amit abban tudok megjeleníteni, hogy a képeimet még 50 év távlatából is követem, amennyire tudom, tehát tudom, hogy hol van. Ennek egyébként nagyon sok előnye is van, mert a műcsarnoki kiállításra én egyszerűen egy titkos listát adtam, és külföldről innét-onnét az egész kertest, anélkül, hogy egy telefonom lenne összeszedt, össze tudták uh-huh. szedni. Ennek uh-huh. van értelme.
Uh-huh. Bár ezzel inkább a kurátorok munkáját könnyíti meg, mint a magáját?
Ebben a vonatkozásban teljesen. Most elveszettem a fonalat egy pillanat.
A munkaköri leírás,
hogy... Ja, hogy a munkaköri leírás, hogy tegnap előtt is volt ilyen e-mailem vagy telefonom, amivel leveleztünk, hogy hol van a képem. És ugyanakkor, ha egy kép elmegy tőlem, ha ez a pont, ez a legjobb változat. Én ezt pontosan követem, tényleg akar 50 év tárlatából, de egy szélsőséges helyzetet, hogy én elajándékozok egy képemet valakinek, és akkor azt beírom, hogy ott van, de hozzáteszem, hogy ha ezt holnap egy bizományi kiratkatában látom, ahhoz semmi közöm. Tehát itt azt mondom, hogy eddig van az én. Uh-huh. Itt van egy éles határa annak, ami a képeimmel szakmailag foglalkozom, amit én munkaköri leírásnak mondom. Tehát én másokkal ellentétben a mesterem, akinek csináltam egy honlapot, semmit nem törődött abban a pillanatban a képeivel, ha eladta, vagy ha beadta. Én követem, mert úgy valószínűleg egy szakmai önérzet van mögötte, hogy ez fontos. Uh-huh. Bocsánat. Uh-huh. De a különbséget érti, hogy attól kezdve szabad a kép. Uh-huh. Tehát itt van ott van egy nagyon pontos cezúra. Attól persze kezdve tudomásul veszem, de semmi közöm a kép tulajdonosának a gondolkodás módjához.
Ja, azt értem, hogy ahhoz nincs, de azt nem pontosan értem, hogyha mondjuk egy aukción föltűnik egy képe, az érdekli, vagy az követi, de ha a bizományi kirakatában látja, hogy ott mi a különbség a kettő között?
Nem, nincs különbség. Nem. Ha egy elkerült képem, mert azt kapom is, hogy a bizományiban is van most képem, meg aukciókra is állandóan adnak be, ezeket amennyire lehet követtem, de ez inkább csak rendszeretet, és És mondom, elakadt, hogy én ezt így szoktam, hogy szeretem a rendet.
Pedantéria vagy?
Igen, igen.
Nem jó értelemben.
És tényleg, hogy csak a legelső szakmai jövőmben az én ugye sok önbizalom, sok problémám volt avval az egésszel, és volt egy másik vonal, hogy kezdettől szigorúan dokumentáltam és fotóztattam mindent. Uh-huh. Szóval ugyanakkor ez a fajta önbizalom vagy magabiztosságom is végig várzamos.
Arra gondoltam csak, hogy mint a féle rendszerető, vagy ilyen nagyon, hogy nem jó szó az adminisztratív, mert az
lehet a túlzás,
hogy akár ezt így le is fektette, hogy mi az, ami része a munkaköri leírásának idézőjelben.
Biztos, itt van, amit elmondta magának, egy ilyen anekdóta-szerű, hogy ha holnap eladod, semmi közöm hozzá, ez egy világos gondolkodás, de ez biztos leírtam valahol 30 év alatt. Magamnak munkarendet nem volt szükséges csinálni, mert az adódik attól kezdve, hogy festéket meg kell vásárolni. Az ugye az egy lineáris sor, addig, amíg keretet csinálok neki, és kimegy a műteremből, aláírom és beírom.
Nem is annyira az alkotás, hanem hogy ami mondjuk ehhez járulékos, tehát hogy mondjuk hülye kérdésekre válaszolgatni újságíróknak, az mitől függ, hogy az része a munkaköri leírásnak?
Hát az egy mezei emberi magatartás. Uh-huh. Szeretek beszélni, szeretek dicsekedni, szeretek őszintén beszélni, és az akkor, néha, akkor az rögtön érdekes és tanulságos.
Jó, így értem. Még ez a szerzetesi cél, aszketikus, ehhez akartam kérdezni, hogy a...
Hát közel szerzetes életet élek valóban, ebben semmi rendkívül nincsen, ez nem minősít. Persze. Vagy, szóval ez akár nem is szégyellem, vagy nem dicsekszem vele, hát ez kétségkívül egy kötött életforma, amiben... Bár egyébként a húgom a pár szavott mellékmondatban, és azt mondta, hogy te nekem két egyforma napon még soha nem volt. Szóval ami nekem a meglévő is sok, nem hogy...
Igen, ezt ön is szokott valami hasonlót mondani. Szóval ehhez kapcsolódóan azt néztem, hogy amikor volt ez, amit most emlegetett is, ez a nagy műterem takarítása most novemberben, hogy kidobott egy csomó mindent, hogy ön írt akkor egy ilyet a naplójába, volt egy ilyen kicsit ilyen költői mondat, hogy a kolostor kriptában eltemették, majd fölmentek a cellájába kipucolni, fiókjai üresek voltak, ma is kidobok 8 kilót, nem a halálra, az életre készülök. Hogy ezt az utolsó mondatot akartam kicsit kérdezni, vagy körbejárni, hogy nem a halálra, az életre készülök, hogy ezt hogy kell érteni, vagy egy tiszta lapot nyit, vagy...
Két dolog van ebben, vagy két független dologról kell beszélni, az egyik a halál kérdése velem, és a másik pedig a tárgyak. És a tárgyakra és a környezetre azt mondtam, hogy irritál, ha fölösleg vesz körül, és olyannyira, hogy most is ezt hiszem látensen tulajdonképpen egy ilyen periódusomban vagy volt, hogy amikor nem látok mást, én csak úgy fogalmam, hogy örömöt, de hogy, mert ez nem igaz, hogy kiutat, de mégis lelkileg túlterhelt vagyok, akkor ezt csináltam sokszor az életemben, hogy körülnéztem, mi az, ami fölösleges, és kipucoltam, és ebben valahogy egy kicsit a lelkem is kipucolódott. Szóval ez nekem egy munka, életeszköz. A másik az, hogy nem a halálra készülök, hanem az életre, ez nem pontos és kicsit affektált, mert egyébként az ilyen kidobásban a halál is mindig benne van, hogy a halál oldalról nevetséges egy tartalék porszívó, és egyébként majdnem minden. Tehát itt van egy ilyen gondolkodási mező, ami ösztönösen mindig fut. Tehát dehogy nem benne élek az elmúlásban, hogy ebben van egy tegnap írtam le, hogy egy letagadhatatlan van egy melodramatikus vonalam, uh-huh. ami ugye lényegében egyébként hamis. Tehát ez nem a hitigazságokon belüli mező, ez egy rossz hajlam, nem eléggé ki, nem, illetve ezt 1989-ben értem, hogy hálát adok a melodramatikus alkatomért, ezt én tehernek tekintem, és akkor ilyen formában egy ajándéknak. Uh-huh. De ez létezik, és hogy ilyen, és ez a halálhoz való ilyen olyan viszonyom, ez ezt bizonyos fokig színezi. Uh-huh. Uh-huh. Hogy csak mindig, soha nem voltam ilyen nagy életkedvű ember, hogy ilyen, na most így a élet mohósága, vagy, de annyira lejjebb lépve egy emelettel, hogy nem vágyom igazán semmire, ami nem jó, vagy ami hiány, szóval ami megint csak egy hiány ajándéknak kell tekintenem, de hogy majd nyáron, hogyha majd letesszük a munkaeszközt, és elmegyünk két hétre nyaralni, hogy akkor az milyen barom, dehogy lesz jó. Dehogy lesz jobb, mint most.
Uh-huh. De akkor az, hogy az életre készülök, az nem azt jelenti, hogy most valami...
Az hazugság.
Újba fog kezdeni, vagy...
Nem, az vagyság, az egy ilyen irodalmi...
Pontatlan?
Irodalmiaskodás, uh-huh. vagy ilyen affektálás uh-huh. inkább. Uh-huh. Uh-huh. Na jó, ha leírja egy ilyen szót, vagy ilyen tőlem, beleírja, hogy ezt affektálásnak tekintem, de nem tudok tőle szabadulni. Nyugodtan.
Uh-huh. Jó. Jó, csak azért kérdeztem, vagy azért ütötte meg ugye a szememet, mert... És ezért kérdeztem...
A halálra sokkal inkább készülök ezekben, természetesen. Uh-huh. Illetve reprezentálja az élet idegenségemet, ez még pontosabb. Hogy mindig egy zavart, az élettel egy zavart kapcsolatom van. Uh-huh. Ezt sokszor idéztem, mert életem legokosabb mondata volt, 11 évesen is karlátos voltam és kórházban, és azt mondtam, hogy egy hónap kellett hozzá, mondtam a 1953. május 31-én, egy hónap kellett hozzá, hogy én megértsem, hogy én itt vagyok. Uh-huh. És hogy nyilván egy élet kell hozzá, hogy megértsem, hogy én élek. Uh-huh. Uh-huh. Ennél okosabb soha, csak butultam. És egyébként körülbelül így van, tehát mindig van egy alapvető létbizonytalanságom, hogy mi ez a lét. Most jutott eszembe, hogy nem az a végtelennel néha foglalkozom, mert az valami elrettent, az valami borzalom, ha néha valamennyire sikerül belegondolnom. És most Röhelyre is vették a lapot, hogy írtam, hogy nem az a botrány, hogy az élet áll, hogy minden perc más, hanem tulajdonképpen az a, vagyis, hogy állandóan változik, hanem tulajdonképpen az időben az a botrány, hogy van. Uh-huh. Uh-huh. Hogy miért kell az idő, uh-huh. hogy miért nem tudunk egy helyen ott és mindenre. Uh-huh. Hát ez persze a mennyország. Uh-huh. Uh-huh. Csak odáig nem jutottam még el. mármint gondol a gondolati tisztulásban.
Igen, hát az nem is biztos, hogy fel tudja fogni az ember.
Nem, biztos nem tudja fölfogni. Hát én legalábbis talán az atomfizikusok jobban, valamivel többet tudnak a végtelenről, de rettenetes helyzet.
Uh-huh. Ijesztő.
Nagyon, uh-huh. nagyon ijesztő. Igen, igen. Igen. Hát odaig, hogy nem tudom elképzelni munkanélkül az életet. Szóval nem tudom elképzelni a jót, uh-huh. anélkül, hogy ne csinálnék valamit állandóan, lehetőleg fúrógéppel.
Uh-huh. Akkor ön egyáltalán nem érzi ezt a terhét a munkának, vagy amit a Biblia úgy ír, hogy a homlokok verejtékével?
Én komoly terhét érzem a munka hiányának, abban a pillanatban. Uh-huh. Abban a pillanatban. Uh-huh. Hát, és egyébként folyamatosan arany folyik a kezemből. Uh-huh. Szóval méghozzá uh-huh. tudom, hogy értéket termelek. Uh-huh. Uh-huh. Hát úgyság 5 folyométer szövegem van a Széchenyi könyvtárban, 5 méter gépírással. Uh-huh.
És azok a képekről még nem is beszélünk akkor, vagy nem
beszélünk. Igen, igen, uh-huh. igen, uh-huh. igen.
És azt soha nem érezte, hogy ehhez írtam ki egyébként az Esterházy idézetet, mert
igen.
ő ilyen 15-16-ban, tehát így a vége fele
igen.
mondott egy, vagy nyilatkozott valamiért, hogy kicsit olyan keserűen vagy
de keserű az nem vagyok.
Lehet, hogy túlzás a keserű, csak olyan rezignáltam, mondott valamiért, hogy nem így képzeltem az életemet, a munkámat,
igen.
mármint annak idején, mikor kezdtem. Barátságosannak gondoltam, hogy olyan 4-5 óra felé abba hagyok mindent, nyugodt estőim lesznek. Ezzel szemben az ember a munkát délután 5-kor se adja abba, legtöbbször 8-kor se, és ha akkor a barátja fölhívja, akkor letagadtatja magát. És utána ezt egy kicsit rövidebben, vagy ennél tömörebben összefoglalta, hogy a munka felette az életét, hogy ön így 80 fölött visszanézve ön nem érezte soha, úgyhogy hogy felette az életét a munka, vagy?
Mit csináltam volna? Semmi vágyam nincsen valamit csinálni. Nem megfosztanál a kettő, akkor nem tudom, keresnék valami munkát. Mm. Nem, hát éppen hogy ez az életem, mm. hogy valamit csinálok. A teljes ellenkezője. Uh-huh. Milyen életet? Hogy csak a Rivérán napozzak? Szóval borzalom. Hát lenne nagy hülyeséget, nem lehet elképzelni. Uh-huh. Feküdni a napon, a tengerparton. Minek?
De mondjuk Kékúton ott fest, vagy,
de
nem, szenved? Vagy?
Ott szenvedek, persze. Uh-huh. Persze, nem szerettem az egész nyaralót. Uh-huh. Persze a technikai oldal is van, hogy avval rengeteg munkám volt. Egy, nem szeretek nyaralni, nem tudok dolgozni eleget. Uh-huh. Nem, hát a nyaralás az terhes volt. Uh-huh. Hogy csak volt a partra levittem a családot a Balatonparton, és akkor bekérezkedtem a lángossítő konnektorjába a laptopommal, és a Bódi árnyékában dolgoztam. És mondtam neki, hogy 10-szeresét kifizetem a villanyáramnak.
Csak
engedjen be, mert rövid a kicsi az akkumulátor teljesítménye.
Család megélvezte az egészet?
Család, mondtam, hogy kiválóan őrzöm a ruhákat. Ja, Balatonban nem úsztam soha, vagy azt... Balaton arra azt hittem, hogy az a Jóisten kompjúterébe vírus került, oda a búzamezőt tervezett. Az egy tévedés. És amikor nyara kérdezik, akkor mondom, hogy ha nincs kék csempe, akkor nem tudok úszni. Csak a fölött.
És ha úgy nézzük a dolgot, hogy mondjuk nem a Riviera, meg nem a nyaralás, csak Csak eszembe jutott, hogy a Hidvégi Máténak 89-ben volt egyik levelében írta, hogy itthon van a kisfia, mármint az öné.
Igen.
És náthás beteg mindig valamit kér géppapírt, most éppen ollót, de miért nem az övét használja, a borítékot, minek neki. Tehát, hogy ugye én úgy értettem ezt, vagy hát nyilván az jön le ebből a levélből, hogy zavarta a munkába a gyerek, vagy fenntartotta. És ugye a lányával kapcsolatban meg emlegette azt, mikor vitte óvodába őket a barátnőjével, és hogy kitalálta, hogy egy ilyen cápaorú citron elől meneküljenek. És ő ezt úgy foglalta össze azt az egész játékot, hogy ajándék 5 perc volt önnek. Hogy,
igen, igen.
Tehát, hogy most csak azt akarom ezzel így körbejárni, hogy tulajdonképpen a nem a Riviera, meg nem a napozás, de ha úgy teszem fel a kérdést, hogy nem a család vette el az időt a munkától, hanem a munka vette el az időt a családtól. Úgy se igaz esetleg a...
Hogy a munka... Hát akkor az, amennyire... Ebben tulajdonképpen a feleségem lenne kompetens, hogy van ebben, mennyi ebben a bűnöm, uh-huh. hogy mennyivel lett volna etikusabb többet foglalkozni a családdal. Én azt hiszem, annyit foglalkoztam, mennyire képes vagyok. Uh-huh. Két gyerekemet, az elsőt azt ugye örökbe fogadtuk, zavartalanul szerettem őket. Uh-huh. Még pontosabban az első másfél évben a fiamat egyáltalán nem érdekelt. A kislányt azonnal, holott nagyon féltem az örökbefogadástól, de aztán eldöntöttem, hogy ez kötelező, és akkor kaptam egy isteni ütést, hogy azonnal boldog lettem vele. A fiam az nem igaz, hogy akkor az egy olyan súlyos, még a szokottnál súlyosabb periódus volt a házasságunkban. Uh-huh. És ez hatott ki a fiamra így ilyen formában, és azt nem hiszem, hanem hogy nem érdekelt. Nagyon okosan visszautasítottam, hogy én besegítsek a fürdetésbe, uh-huh. és a pelenkázásba, uh-huh. hogy a fiam ne váljon egy kellemetlen feladattal. Uh-huh. Uh-huh. És aztán őt is egy villámütéssel nagyon megszerettem, és attól kezdve...
Jó, ott a fülfájás az a...
Igen, és attól szóval kezdve boldog voltam vele. Uh-huh. Szóval az, hogy nyertem 5 percet, az a véremben van, és inkább untam a hosszú sétát. Ugye van egy ilyen mondatom, hogy az egész életemben egy cél, vagy ilyen átfogó... cél tudok megjeleníteni, ami körülbelül mindig működött, hogy az előző villamost szeretném elérni. Uh-huh. Szóval ez inkább egy ilyen, uh-huh. hogy mindent azonnal csinálok, és mindent lehetőleg intenzíven ösztönösen. Uh-huh. 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 És állítom, hogy mindent azonnal csinálok, hogy ez 80% van jól működik, ami nagyon nagy arány, uh-huh. nagyon nagy, szerintem nagyon magas arányal jól működik. Szóval nagyon, nagyon sokat termelek, és az se baj, hogy túl termelek képet, mert van miből. Ugye én azt mondom, hogy mert abban egy lesz a legjobb. Uh-huh. Ilyen egyszerű. Hát itt most valóban most nagyon közeli variációkat festettem, még ösztönösen keresem, hogy ez ebben a majdnem azonos motivummal, hát hihetetlen elmondhatatlan kicsi dolgokon múlik, hogy remek mű legyen, vagyis hogy a legjobban megközelítse azt, amit én szeretnék. Egészen egy kis... És ráadásul a festésmódomban nagyon komoly szerepe van a véletlennek. Uh-huh. Szóval bizonyos meghatározott 100%-on belül, tehát ha egyszer szoktam mondani, hogy új beggyel festek, ahol elég nehéz a szempillát festeni, uh-huh. és ha rongyal festek, az a letett foltnak a 30%-a véletlen. Uh-huh. Ami egy áldás, mert az nem én vagyok. Uh-huh. Tehát annyival vagyok én több.
És az, hogy sikerült-e, tehát hogy mondjuk remek művette, az fokozatosan derül ki, vagy azt azonnal érzi, hogy...
És ezt is, mond... ez nem egy uh-huh. forma. Van, ahol biztos vagyok benne. Uh-huh. Volt ott egy fölkettem betegágyon, mert barátom festett itt, tavaly Szűcs festett itt, és hogy uh-huh. már ezt irigyeltem, és egy tök rossz képemet elővettem, és itt beleúztam egy vonalat, és a Miklós felsikolt, hogy Jézus már, és egy remek mű lett. Uh-huh. Szóval, és azt tudta,
és ő is.
Ő mondta, és én is,
hogy remek mű lett,
hogy uh-huh. láttam, de van...
De az ő azért sikoltott, hogy Jézus Mária, mert látta, hogy már
igen, remek mű? Igen.
Én azt hittem, hogy attól ilyet meg, hogy mit művelt.
Nem. Uh-huh. nem. És az ellenkező, és az ellenkezőre az a példa, hogy a legjobb képeimet piros rajzszöggel jelölöm a gyűjtők vagy a vevők számára, hogy ezt azonnal tudja, hogy az egy drágább kategória. És kitettem egy ilyen pirosat, és mondom, hogy ez nincs befejezve ez a kép, nem hogy jó. Tehát ebben egy nagy skála van, hogy mennyire látom. Van, aminél azonnal, van, aminél két hónap múlva. És nyugodtan lehet, hogy tévedek az egészben.
De amikor kitette rá a piros...
Akkor remek műnek
látta. Akkor annak látta?
Persze.
Szóval ez nem egy ilyen hack volt, vagy egy ilyen...
Nem. Akkor azt mondtam, hogy ez egy jobb, ez egy múzeumi minőségű kép.
Mm-hmm. És aztán pár...
És pár hónap után... azt mondtam, hogy ezt azonnal mm-hmm. folytatni kell. Mm-hmm. És azt sem mondtam, hogy ettől magas, valami előre léptem, ennél a képnél...
Sikerült.
Észrevettem. Hát uh-huh. az ihletnek egy nagyon fontos mezeje, uh-huh. amikor az ember észreveszi, hogy valami rossz.
Uh-huh. Uh-huh. Igen. Negatív ihlet vagy a...
Effektív. Volt ilyen, hogy valami észrevettem, hogy ez nagyon rossz, már pizsamában. Ezt is leírtam, mert minden.
Igen, és
akkor egy csomó képemet kidobtam, mert úgy pizsamában, hogy ja, hát én most tiszta a fegyem uh-huh. erre, vagy most világ, most látom, uh-huh. azt látom, amit látni kéne.
Uh-huh. Uh-huh. Még a kicsit a Szűcs Miklóshoz kapcsolatban, meg a halálra készülés, vagy nem halálra készüléshez kapcsolatban akartam kérdezni, hogy ugye, hogy évek óta visszatérően elhangzik a Szűcsnek az a szövege az ön kiállítás megnyitóin.
Igen.
Ami tulajdonképpen az ön haláláról, vagy a
élete
utolsó órájáról szól, hogy ezt miért tartja fontosnak, vagy miért?
Több motivuma van. Szakmából fölkért megnyitó személyek, ezek ugye hivatásszerűen akkor dicsérni kell a képeket, amit ő hülyeségnek tartak. A legtöbb effektív hülyeséget beszél, vagy csak azért, hogy beszéljen. Egy másik változata ezeknek pedig, a jobb változata egy önálló valami fajta produkciót hoz létre, aminek esetleg köze van a képekhez, amit én ugyan nem igényelnék, de hogy erre mi szükség van. A negyedik, hogy ez egy nagyon jó novella. Ötödik, hogy ez egy erős szöveg is, és hiteles is, és még engem is dicsér, csak nagyon tartalmasabban. A hatodik, hogy nem baj, ha ugyanazt hallják két év múlva. Szóval ez bevált, egy fricska is erre az egész megnyitó a stílusunkra, vagy kialakult uh-huh. rendre. Ezt legalább ötször elmondottam. És akkor mondtam, hogy cseszítek meg, uh-huh. jó ez uh-huh. jó, legyen ez. És legyen ez a rítus része. Uh-huh. Most elhagytam, mert most erre a Godóra egy nagyon jó szöveget találtam, és akkor azt olvastattam fel. Uh-huh. Szóval ezt is kázi nem kötelező előre, de ugye megint csak, hogy a halálról beszél, ennek van tartalma, mm-hmm. ennek van súlyt. Szóval, de, túl az én halálomon keresztül, de ő tulajdonképpen egy halál rituálét és a halálról való gondolkodást végigvisz. Uh-huh. Egy nagyon okos szöveg.
Meg ez is lehet egy ilyen meditációs objektum, nem? Hogy minél többször, többször hallja valaki következő kiállításon, vagy újabb és újabb rétegeit.
Akár, jobban odafigyel, uh-huh. vagy jobban, vagy más részet. Tehát egy dologról szólt, tulajdonképpen egy vonal, ez egy vonal, egy kétdimenziós gondolatsor, de hogy akár újra, meg akár jobban saját. Ugye mindenki azt hallja meg egy képből, meg egy szövegből, ami ő maga.
Persze.
És csak azt hallja meg. De és akkor esetleg ezáltal egy többet meghal.
És amilyen periódusban van éppen, vagy?
Persze, amilyen napszakban van.
Angoltságban vagy?
Persze, egy irodalomtörténésztől kérdeztem, mert azért azt kicsit szégyellem, hogy verseket is méghozzá ki is adok, és hogy ő mondott egy nagyon okosat, uszodában mondta méghozzá, azt hiszem a vízben, hogy szóval, hagyjuk ezeket a kategóriákat, azt mondja, lehet, hogy az a vers nagyon, nagyon nem tetszik, és délután meg igen. Uh-huh. Ez is egy okos mondat.
Uh-huh. Uh-huh. Igen.
És tulajdonképpen ez menti meg azért egy nagyon 90-ed rangú költő vagyok, de hogy mit hal meg belőle, és mit visz tovább belőle, tudom, hogy azért van benne gondolat, vagy van benne érték egyszerűen, kevesebb, mint a József Attilánál.
Hát igen, vagy ez is hasonlít akár a Rózsa Füzérhez is, hogy az újra és újra, mármint most a Szűcs.
Ja, a Szűcs, meg a... ja, hogy a...
Vagy nem is csak a Szűcsé, hanem az, hogy ő minek szánta, az valahogy teljesen elválik attól, hogy kiben mit szólít meg.
Hát ez minden minél tulajdonképpen így van. Így van. Ez egy nagyon, amúgy nagyon okos, vagy nagyon tartalmas szöveg is, tehát nagyon alkalmas. És tömör is, nagyon jó, nagyon szép szövege. Én is megírtam az ön nekrológiát, aztán tudjuk is egymásról, csak elvesztettem, és aztán kiderült, hogy mégiscsak megvan, és nagyon örülök neki. És azt hiszem, beírtam az adatbázisba ezt a szót, hogy nekrológ, hogy megtaláljam, hogyha
megint
igen, mert szöveg nem vészel, mert De annyi van, hogy...
Ha nincs meg, akkor az nem sokkal jobb, mint hogyha elveszett volna.
Igen. Nagyon nagy a rendje a szövegeknek, de hát olyan mennyiség van, hogy egy utalást, szóval én megtalálom, de stb.
Persze. Most tegnap láttam, hogy azt írta a naplóba, hogy már nem tudom, hogy volt az a mondat eleje, de hogy mire készülök, vagy valahogy úgy volt az eleje, hogy életre, halálra, vagy csak a jövő hétre.
Igen.
Tulajdonképpen ez ugyanerről szól, vagy ugyanezt járja körül, amiről itt az előbb beszéltünk, Vagy ezt is ilyen affektáltnak
érzi. Van benne affektálás, persze, de a valódi tartalom benne annyi, hogy egy létbizonytalanságot fejez ki, hogy magam, tulajdonképpen magam se tudom, hogy miért nem érzem. Volt egy nagyon fontos gondolatom egy pár hónapja, hogy ima mondat lett, azt is feltettem, hogy Uram, nem a békét kérem, mert az van, hanem a béke érzetét. És itt az érzettel, de én rendben élek, fölöttem is, alattam is rendezettség van, csak nem érzem elég jól magam benne. Ami emberi gyengeség is. Tehát, hogy szeretném jól érezni magam netán. Nem érzem magam jól, mert erre nincs időm, mondom én. De szeretném magam jól érezni, de elképzelhetetlennek tartok egy más életformát.
De ez egy új tapasztalat, vagy új dolog? Vagy ez mostanában van, hogy nem érzi jól magát ebbe a
hogy rendben? Nem, hát hogy nem a rendben, is? Hanem az életben. Ez létezik, hogy vagy talán így a legpóriasabb megfogalmazás, hogy nem volt soha nagy életkedvem, igazi életkedvem nem volt. Tehát, hogy ilyen fajta vagyok. Uh-huh. Most ez a legutolsó bélyegzőm az, de hát ez valami egyszerű, ez a Thomas Mannból vettem, és a új könyveimbe ezt teszem. Szóval semmi, hát ez egy, tulajdonképpen valószínűleg mindenki bizonyos fokig így van, csak ki hogy éli meg, ki hogy mennyire tudatosítja, fedi le, hazudja le.
Nekem azért tetszett ez a mondat, hogy ezért írtam ki, mert...
Igen.
Mert tehát valahogy benne van vannak a nagy dimenziók is, vagy most ezek ilyen nagy szavak, igen. Hogy a végső kérdések, vagy
igen.
Nem tudom.
Igen.
De azzal, hogy a végére oda teszi, hogy vagy csak a jövő hétre, azzal meg... Föld közelbe tartja valahogy a... Tehát lehet, hogy pont ezt a patetikusságát veszi el.
Persze, szándékosan. Persze, az szinte szándékos publikálásra is, de magamnak is. De hál' Istennek, hogy tulajdonképpen azt hiszem, mindent tudok látni a humor szintjén, ugye, ami egy fölülemelkedés, vagy a hit szintjén, ami egy más típusú, de szintén eltávolodás a realitásoktól, a valóságos esetlegességektől. De hát ez megint olyan, hogy minden emberben valamennyire megvan, csak jobban vagy kevés. Én nagyon intelligens vagyok, szóval én nagyon látom ezeket, vagy meg tudom fogalmazni magamnak is.
Meg erre kondicionálnia is kell az emberek, hogy nem, hogy mondjuk az önsajnálatba, vagy az önpatetikusságba, hogy nem erüljön bele, vagy észrevegye magát.
Nem tudom, hogy mikor hagytam el az önsajnálatot teljesen. Tehát ez út, és ebben lelki fegyelem természetesen. Biztosan sajnáltam magam fiatal koromban, vagy nem. Nem emlékszem, szóval nem emlékszem rá. Nem tudom, hogy van-e naplom. Hát dehogy nem, van. Írt, levírtam egy mondatot 50 éve, hogy semmi kedvem együtt élni egy olyan emberrel, mint én vagyok. És aztán ezt 5-10 évenként utána írtam egy-egy mondatot. Egészen, azt hiszem, még tavaly is egyet. És az abban is van affektálás, de hogy az teljesen tisztul, hogy minden rendben van, írom, szabad. És ha nincs minden rendben, akkor letagadom, vagy... Persze, hát ez egy út. Érdekes lenne. De hát nem tudom, kell ez magának, meg tudnám találni.
Engem érdekelne.
Melyik a kulcs szó? Ja, melyik könyvemben van benne? De az sem biztos, hogy csak van egy olyan fájlom, amiben a 23 év blogja egy fájlban benne van, tehát ott szóra tudok keresni a 23 évben. Ha ezt beírtam, és minden valószínű, vagy könnyen lehet, deskegó, írás, newsfájlok, és newsfile-ok együtt textben. Ez egy baromi nagy fájl, 25 megás. Azt mondja, hogy semmi kedvem. Ezt valószínűleg máskor nem írtam le. Itt van. 1962, tehát a diplomai, nem, a főiskolás első évem. Hát 62, hat, vagy akár, akár egy szép fájl olvassa, vagy olvassam föl.
Azt megköszönöm.
Jó, 62, 6. A C00044-es oldal, mert célen számolom az írásaimat, és így számra megtalálom a rendszerben. Tehát akkor 62-ben fölvettek már a főiskolára, is tudom, és már ezt tudtam, akkor ezt írtam, semmi kedvem együtt élni egy olyan rossz kedélyű emberrel, mint én. De azért egyetlen emberrel se cserélnél a 300 millióból, írom 63-ban. 64-ben. Ez viszont a föntieknek nem mond ellent. 65-ben hatványozottan igaz, ha ez így folytatódik. 67-ben így lassan megértem a lényeget, ezzel megszokom magam, és így a dolog alkalmanként elintézése, rutin munka már. 68, meg kell szokni, tehát meg lehet szokni. Megint egy visszaesés. 70, bízom bennem, tehát minden rendben van. 77, 7 évvel később, megszokhatatlan, de munkaállapot. Akkor megint 10 év, 92, csendesedem. 2000, ez 1992, 2016-ban rend. 2018-ban béke van. 2020-ban bár fejem ugyanúgy véresre vakarom, mint 60 éve. 23, 10, akkor ez mostani október, ápolok, igazi béke.
Értem.
Melyik? Ez valami biztos, hogy... Ja, itt is a honlapra vagy a blogomba valahol föltettem még hozzá. Mikor? 2023. október 22.
A legutolsó.
Múlt hónapi.
Hozzáírás.
Ez, hát, októberi. Ez,
úgy
ja,
értem,
igen,
hogy
a, ja, igen, nem,
amikor
nem,
ehhez a folyamhoz legutolsó.
Ja, hiszen ez jelzi, hogy ez mikor írtam, akkor írhattam be. És hogy csak itt van a dátum, hogy 2023. október 21. szombat. Tehát akkor írtam be, mostani. Mostani. Hát ez is egy, és amúgy egyébként persze ez is egy játék, tehát hát semmi értelme egy évet megfogalmazni egy mondatban, semmi értelme nincsen, az csak hazugság lehet, illetve a lény, az nem igaz, nem igaz, nem igaz, nem lehet igaz.
De ez jó, tehát a 60 évnek a fesztáv.
Igen, igen.
Egybelátva. Hát köszönöm, még egy-két ilyen nagyon technikai dolgot kérdezhetek, ilyen laikus.
Meg én elolvasom, amit esetleg el akarok mondani magának.
Jó.
Technikai kérdés.
Hát ez ilyen lelkes, laikus kérdések, hogy a faros lemezre készült képek, most ott a Bodóban nézegettem, hogy azoknak a hátoldalára fest?
Igen, a rücskös oldalára.
És mindig?
Mindig. Aha. Hogy csak én ezt ilyen szakmai arisztokratizmusból, amit körülbelül senki nem csinál rajtam kívül, nem hiszek a műanyag festékekben, mert a kémikusok azt mondták, hogy nem tudják, hogy 100 év alatt, nem tudom, az óriás molekula lebomlik. Úgyhogy én 500 éves természetes anyagú alapozókat használok, ami nagyon nagy munkával és nagyon fáradtságos munkával keverem ki, és azt az érdes oldalra teszem, mert az jobb, mert az, annak van ez a visszacsiszolva már egy ilyen faktúrája van.
És közben például volt ott az a kép, például, de több ilyen van, mondjuk műterem békeidőben.
Igen.
Azon voltak olyan nagy lazúros felületek, hogy az is a rücskös oldalra van.
Minden. És hogy csak ember rengeteget nyerek, mert ha netán egy üres felületet hagyok, az is uh-huh. tartalmas.
Uh-huh. És akkor mondjuk az ilyen nagy lazúros felületeket a képen belül, azokat addig alapozza, vagy az hogy állítja? Tehát, hogy technikailag az a rücskös felületből hogy lesz egy ilyen sima lazúros felület?
Nincsen sima lazúros, azon is az a rücsközés, ez átlátszik, áttetszik. Ha nagyon el akarom takarni, akkor vastagabban kell a festéket használni. Vagy ha úgy csiszoltam szándékkal, hogy ez eltűnjön, az körülbelül, ha úgy alapoztam, hogy olyan vastagon, hogy az eltűnt a rücskössége, és szándékkal nem csiszoltam vissza, akkor jön létre egy ilyen teljesen sima folt.
Uh-huh. Akkor lehet, hogy az...
Úgyhogy időnként felajánlják nekem, meg csinálták is, hogy segítenek alapozással, mert nagyon fárasztó, és kiderül, hogy nem lehet. Most döntöttem el, hogy nem lehet. Hát én ott kezdem a festést, a képet uh-huh. ott kezdem.
Uh-huh. Kell a munkafolyamatban az a
felület elkészítése, az már a kép része, uh-huh. nem kép része tud lenni.
Uh-huh. A másik, amire utalt az előbb, hogy Újhegyel
igen.
fest, vagy
rongy.
Ez is változik képen belül, vagy rongy, vagy Újhegy, vagy Ecset, vagy...
Ecset ritka. Ecset nagyon ritka. Ez a kettő változik. Mikor milyen felületen uh-huh. dolgozom, hogy mit kíván az a felület. Uh-huh. Az Újhegy az kisebb gyakorlatilag és pontosabb.
Uh-huh. Tehát mondjuk ezeken a mostani Godó kiállításon látható képek, azok Újhegyel meg Ecset, vagy rongyal.
Minden, 50 éve.
Aha. Az jó, hogy ezeket megkérdezem. Nem értek így hozzá technikailag.
Persze. Persze.
Ja, a körfül, azt meg már kérdeztem, hogy átfestél, vagy?
Hát festem át, igen. Nagyon ritka az alap prima képem. Nem uh-huh. vagyok ilyen alkat. Általában fél évig, három évig tart egy kép, mire igazán uh-huh. megtaláljuk.
Nem is úgy az átfestés, nem is úgy értem, hanem a... Mint amikor van ugye, hogy mit tudom én, megtalálják a, nem tudom, a röntgenne, hogy alatta van a, nem tudom, a Picasso kép alatt ott van egy másik.
Annál arisztokratikusabb vagyok, ez nagyon olcsó uh-huh. alapanyag, ezt nyugodtan ki lehet dobni. Uh-huh. Egy, kettő pedig mondtam, hogy olyan az alapozásom, hogy nagyon keserves arra egyszerűen újra festeni. Uh-huh. Tehát azért nem használom az eszközt. Uh-huh. Sokkal egyszerűbb. Újat kezdeni, vagy ha valami nem elpusztítható.
Mm. És még volt egy ilyen apró kérdésem, de ez meg aztán már nem is technikához tartozik.
Igen, nyugodtan.
Hogy a édesanyja nevét láttam valamelyik bejegyzésben, és hogy a Behina Károly nem volt a véletlenül rokona.
Hát nem, könnyen lehet, nem tudom melyik, vagy a, hogy az...
az a TV-ben volt szerkesztő, riporter, a feleségét ismertem kicsit távolabbról, a Pázmány Egyetemen volt.
Ja, arról nem tudok.
Irodalom történész vagy irodalom tanár, és ő volt Behina Károlyné, Kicenko Judit. Most hallom meg egy
pár. Nem évek. Tudok róla. Mm. Az egy... A nagyapám az utolsó, az anyai nagyapám, aki Behina volt, mm. és nem tud... Egy-két rokont annak idején így mutattak, meg tudtam, de nem tudok róla, és hogy lehet, nem tudom. Mm.
Csak olyan ritka név azért.
Igen, de azt hiszem felvidéki név.
Mm. Hát ez csak ilyen apróság, köszönöm, azt csak gondoltam, akkor megkérdezem.
Igen, nem tudok rokont.
Köszönöm.
Akkor megnézem, hogy akarok-e valamit.
Jó.
Ezt az Isten köpenye szegélyét, ezt szeretem beletenni. Már mondják, hogy unják. Mondom, nem baj, nem mindig ugyanazok olvassák a szövegeket. hogy ez egy nagyon fontos mondat számomra.
Igen, igen, bár ezt én is
már sokszor
azért
ezen
kicsit sok, mert ugye már címben is sokszor volt, tehát hogy interjú címben.
Ja, igen, meg, igen.
De, pass. De lehet, hogy passzol valóban.
Ezt elmondtam, ez a vezér, hogy belülről vezéreljem, vagy belülről vezessem, ezt elmondtam. Hát az egy ilyen típusú újságban, annak van információ ereje, hogy én úgy fogalmazom, hogy azt az ajándékot nem kaptam meg, és akkor ez az ajándékom, hogy a hiteletemben nincsen áhítat, és nincsen örömhír. Uh-huh. Tehát, hogy ezt is egyszer munkaként veszem, nekem egyetem jó hajnalban lemenni misére, és ott nem érzek semmi megkönnyebbülést vagy örömet. Uh-huh. Ezt egyszerűen úgy gondolom, hogy így helyes.
Hogy munka?
Nem munka. Hogy így helyes. Uh-huh. Nem, ez a... Uh-huh. Ez a, és most feltettem, ami egy nagyon érdekes kérdés, nem reagáltak rá, pedig ennek lett volna súlya, nagyon nagy súlya lehetett volna, hogy rákérdeztem, hogy mi az, ami a látható világban legjobban Istenre emlékezteti. Uh-huh. Ez egy nagyon fontos ügy, és én rájöttem, hogy egy rotkó kép, ami áhítatot, ami Isten áhítatot ébreszt bennem.
Pedig azt mondja, hogy önben nincsen. Áhítat?
Igen, igen. A kötelező mezőkben.
Értem.
Az irányt adó mezőkben. De itt felfedezem. Ebben a szűk mezőben. És talán találtam még valamit, de szinte nem. Vagy még ha egy pár dolog, egy... Esetleg egy gyerek, egy valamelyik gyerekemről egy egészen kiskori fotó, de az is inkább csak egy öröm és fájdalom együtt. Uh-huh. Lehet, hogy az az áhítat. Hát ugye elmúlt.
Ja.
Uh-huh. Elmúltak. Ezt leírtam, hogy halott a kislányom. Halott a másfél éves, halott a három éves, halott, aki fekete, magas sarkú cipőben jön haza. Uh-huh. Halott, aki elment munkába. Mert már más.
Már nem megy még egyszer, igen, elsőre.
Uh-huh. Azt mondja. Ezt a nyugtalanságot ezt megmutattam. Hogy én azt... hogy mindenért hálát adni, hogy ez volt életem legfontosabb hitbeli mondata, amit kaptam életemben, és ezt mélységesen elhittem, ez a fontos, tehát, hogy ez...
Ez a 84-ben?
Igen, hogy ezt nem feladatból veszem, hanem ezt hiszem, és érzem, vagy ez valóban, valóban működik. Itt ez is affektálás, hogy az öröm, hogy nem keresem az örömöt, vagy nem ebben, ezekben a dimenziókban élek, de ha köteleznek, hogy mi az, amikor egy misén nem érzek örömet, de mikor érzek örömet, amikor egy facsavart jól behajtok. Uh-huh. Ez igaz. Tehát ha a munka jól megy, néha festésnél, néha egy pillanat jól megy. Vagy csak azért szeretek nagyon írni, mert ott nagyon gyors örömök vannak, nagyon hamar. Te egy mondatot megfogalmazni, vagy egy jól megfogalmazni egy mondatot, az valóban öröm. Uh-huh. A megtalálása. Uh-huh. Most ma reggel jöttem el erre a szénás szekér hasonlatra. Szeretnék még jobbat találni, hogy belül egy motor dolgozik, ami a gépnek a része, hogy ezt... Uh-huh. Uh-huh. Ez persze, hogy élek, persze, hogy vannak örömeim. Uh-huh.
Nekem egy kicsit még az rejtélyes, vagy azt nem értem pontosan, hogy mondta, hogy a ítéletében nincs áhítat, és nincs örömhír, hogy az kicsit nekem más mutat.
Nem, örömhír az van, az hivatalban az, tudom, na, öröm akkor, nincsen.
Akkor lehet, hogy rosszul
én nem tudok ennek örülni.
Akkor lehet, hogy csak félre
nem, mondottam. Nem, nem, hát ezeket mind tudom és hiszem, és a tudatban minden a helyén van.
Uh-huh. 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 Csak ezt az örömök meg az apró örömök a...
Hát, nem tudok örülni a túlvilágnak, holott tudom, hogy ott leszek uh-huh. boldog, vagy uh-huh. minden rendben van, ezt az ajándékot nem kaptam meg, uh-huh. vagy ennyivel. De az se igaz, hogy ennyivel ostobább vagyok, mert nem így működik a dolog. Uh-huh. Mert ezt az ember nem tudja irányítani. Szóval hogy csak olyan egyszerűen fogalmazta valaki a múltkor, hogy talán még hit klerikális vonalon is, hogy az, hogy valaki szimpatikus vagy nem, azt nem tudod eldönteni. Az van. Uh-huh. Tehát, hogy kezeled, csak az a kérdés.
Uh-huh. Legfeljebb változik a...
Egyébként akár
az ember hozzáállásától függően is, vagy a... Tehát, aki elsőre mondjuk nagyon nem szimpatikus, vannak olyanok, hogy abból alakulnak ki aztán nagy barátságok, vagy...
Persze.
Attól is függ, hogy reagál az ember erre a szimpátiára.
Nem, önmagán. Nem attól függ. Nem, arra nem lehet reagálni, vagy azt el lehet tagadni, vagy nem lehet figyelni rá. Nem, az egy kőkemény létező, tőlünk függetlenül konkrét létező. Uh-huh. Természetesen belülről vagy kívülről azonnal elindulhat valami, és változhat. Tehát akkor az egy új helyzet lesz, de az is kőkeményen.
A reakciót úgy értem, hogyha valaki ebben nagyon, tehát az unszimpátiába gyorsan és mélyen belássa magát,
ja, az más
ápolgatja kérdés. Magába ezt az unszimpátiát,
ja, az persze.
Akkor az nagyon más hozzáállás, mintha... Nem,
de az már a fegyelem mezeje, ami mindent megváltozott. És abban igazából anyám mondta, hogy minden évben volt egy-két harmadikosokat, meg elsősöket, amit ott volt egy-két ilyen nagyon antipatikus gyerek, és azokkal mindig kiemelten foglalkozott, és az évvégére mind már nagyon megszerette őket. Uh-huh. Tehát ennek uh-huh. ez a pontos.
Uh-huh. Uh-huh. Ezt azt hiszem, ponton írta valahogy, hogy a szeretet az elsősorban munka.
A szeretet az csak munka, a többi az ajándék.
Uh-huh. Ez nekem ez ugyanaz mutatja.
Igen,
ez
igen.
Hogy arra a pár gyerekre sokkal több munkát kellett.
Igen. De ez egy szép, igen, ez egy szép történet volt, tanító történet számomra annak idején.
Uh-huh. Hát igen, tanítótársaságban, meg az életben is az.
Ja, létrejön. Ha az ember észreveszi, akkor ez...
Ez bármilyen emberi viszonylatra alkalmazható.
Persze, bármilyen más történetre. Hogyne.
Hát köszönöm szépen. Ez
szívesen.
Ez nagyon kerek volt így.
Igen.
Ez főleg így ezzel a végével együtt.